Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István, és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Labdarúgó világbajnoksággal kezdünk, hát mi mással is kezdenénk, hiszen már 10 hely elkelt a 16-ból, lassan alakul a 8-döntő mezőnye, a legfrissebben tegnapról mára előbb Anglia, majd Belgium fordított hátrányból is jutott tovább, majd hajnalban az Egyesült Államok is sikere vette a kieséses szakaszban az első akadályt. Ma újabb 3 mérkőzést rendeznek, ugye 21 órától Spanyolország Ausztriával találkozik, hajnali 1 órától a nap rangadóját játsza majd Portugália, a legutóbbi 2 világbajnokságon érmes Horvátországgal, majd reggel 5 órától Svájc-Algéria összecsapással zárul a program. És ha már Portugália és Horvátország, akkor itt van velünk Gyenge Balázs kollégánk, a Nemzeti Sport újságírója, aki éveket élt Portugáliában, igazi szakértője ugye 2016-ban Európa-bajnok válogatottnak, illetve a mai utódoknak. Szia Balázs, szeretettel köszöntelek.
Szia Zsuzsi, köszönöm ezt a kedves felkomfort.
Hát ez az igazság, és ugye hát azt is tudhatjuk, hogy ezért hosszú hónapokon keresztül kint Angliában a Liverpool mindennapjairól tudósítottál, úgyhogy mondhatni a nemzetközi labdarúgás házatáján azért nagyon otthonosan mozogsz, és ez is az oka annak, hogy egy picit körülnézünk veled, meg a te szemüvegeden keresztül azzal kapcsolatban, hogy mi történik ezen a világbajnokságon. Mert azt azért szerintem elmondhatjuk, de persze a te véleményedet is kérdezem, és akkor kezdjük talán onnan, hogy szerintem tulajdonképpen az indulástól a 32-ig egy pozitívabb benyomást kaptunk a világbajnokságról, mint amit előre reméltünk, mint amit vártunk, ezek a gólszámokban, a mérkőzések izgalmaiban és egyébben is megnyilvánultak, és aztán ugye jött egy másik világesemény, gyakorlatilag a 32 mezőnye, amikor egy éles kiesés indul, soha ilyen még nem volt, és már most látjuk, hogy bizony nagy csapatok már a visszafelé repülőjegyet vásárolják. Úgyhogy ebben a tekintetben neked ez a VB milyen meglepetéseket okozott eddig?
Eredmény szinten abszolút, tehát gyakorlatilag a tippjátékban abszolút sereghajtó helyen állok, mert a papírforma eredményeket fogadom meg.
A legtöbb profinál így van, és azok állnak jól, akik ilyen vad dolgokra fogadtak.
Így van. Jó, tehát egyrészt jó, gyorsan tegyük hozzá, hogy nem szeretnék senkit se felelőtlen szerencsejátékra, sportfogadásra biztatni. De a lényeg, hogy a papírformát fogadtam meg, illetve vágyvezérelt gondolkodás elvén azokat az eredményeket, amelyeket szerettem volna, és ez utóbbi tekintve elég csalódás nekem a VB, mert nagyon nem azok az eredmények jönnek, mint ami felé, vagy amelyek felé hajlok. De hát értelemszerűen ez egy szubjektív dolog, tehát ez nem
oké,
szakmai
elemzés. Oké, de már csoportkörből kiesők tekintetében is volt esetben csalódások?
Adott esetben igen, például én előzetesen azért úgy számoltam azzal, hogy mondjuk Uruguay ugye titkos esélyesek közé tartozik.
Mm-hmm. Hát legalábbis Uruguay múltja alapján azt gondoltuk, hogy ezért 32-t megugorják.
Meg volt egy ilyen teóriám, azért még úgy nagyjából áll, nem azt mondom, hogy dugába dől, de volt egy teóriám, hogy azok a csapatok, amelyek nem szervesen a legnagyobbak közé tartoznak, viszont van mondjuk legalább egy fél tucat komoly jegyzett játékosuk, és egy szervezett játékmodelljük, azok ezen a VB-n elkaphatják nem csak egyszer a legnagyobbakat, hanem akár évbe is érhetnek, tekintve, és egyébként ez megint csak egy ilyen egyéni meglátásom, hogy a válogatott futball a túltelített sportnaptár miatt az értéke meg a minősége az devalválódott az elmúlt időszakban, nem is kicsit. És akkor,
ez nem minden kontinensre igaz, szerintem. Én legalábbis most azt látom, hogy igen, mi ezt itt szajkozzuk európai sportújságíróként, hiszen ugye benne élünk ebben az európai kupasorozatos, nagyon aktív körforgásban, és nem igazán, hogy mondjam, mély a kitekintésünk, vagy nem veszük komolyan adott esetben az egyéb kontinenseken zajló változásokat. Gondolok itt leginkább például az MLS-re, meg ugye arra a ligára, ami az észak-amerikai kontinensen történik, és szerintem Afrikát is egy picit most más helyre kell most már tennünk, más polcra, mint ahol eddig volt.
Hogy más polcra, én inkább azt mondanám, hogy Afrika eddig volt méltatlanul alulértékelve, tehát a Major League Soccer felívelése az egy dolog, de akkor kérdezem én, hogy miért nincs felívelés mondjuk a szaudiaknál, ahol meg gyakorlatilag teljes csődöt jelent ez a feltőkésített liga. Jó, megvannak az érveim, hogy miért nem is olyan bonyolult, mert a saját utánpótlásukat nem tudják ezzel a nem azt mondom, hogy levitézlet, de a Zeniten már túllévő mondjuk úgy klasszis, nem szeretem a sztár kifejezést, mert a pályán legyen klasszis, tehát hogy a Zeniten túllévő klasszisokkal felhígított ligájuk, az nem
versenyképes. Valószínűleg azt mutatja ez a
illetve
modell.
A válogatottjuk a legnagyobb kár elszenvedője ennek. Igen.
Tehát azt mutatja ez a modell szemben az MLS-szel, hogy ez valószínűleg a nemzetközi térben, gondolok itt a válogatott színterére, nem működik. De ha megnézzük, ugye itt most nyilván a közel-keletről beszélünk, de összességében az egész keleti régió, vagy inkább Ázsia nem hozta azt, amit alapvetően eltől várhattunk volna.
Igen, igen. És akkor ott Afrikánál is ugye nagyon, nagyon szép mutató volt az, hogy 10-ből 9 válogatott továbbment, viszont most, hogy ahogy mondtad is, hogy elindul egy második világbajnokság, egyébként halkan megjegyzem, hogy Roberto Martínez, portugál szövetségkapitány pontosan ugyanezekkel a szavakkal tartott tegnap sajtótájékoztatót, hogy ez a második világbajnokság, ami most kezdődik. De egyébként ez tiszta sor, tehát itt mások a normatívák, nem lehet hibázni, mi egymás, szóval a sakkozásra sincs lehetőség, tehát egyértelmű, hogy ez a helyzet. De hogy az afrikai csapatok nagyon szépen tisztességgel állnak helyt, ezzel egy, tehát még nagyon komolyan meg is fogják a nagyokat, de még mindig nem tudták. Még mindig nem tudták átbillenteni.
Szenegál például nagyon közel volt hozzá,
igen,
szerintem.
És alapvetően azt kell mondjam, hogy saját magát verte meg, de akkor itt jön a de, hogy oké, nagyon jó, hogy tudnak már egyénileg, taktikailag is focizni mi egymás. Itt az, hogy a koncentrálás, a 90 percen át tartó, sőt azon túl tartó összpontosítás hogy néz ki, na ott még lehet ezen egyet fölfelé csavarni, és egyébként nem véletlen, tehát hogy Anglia egy pillanatig sem remegett meg, tehát azért azt tegyük hozzá, és most ugye itt a kongóiak ellen meccsről beszélek, mert Belgium megremegett Szenegál ellen.
De úgy látod, hogy nem remegett meg, az első fél idő azért az eléggé, hogy mondjam, halványi teljesítmény volt.
Igen, de nem remegett meg, tehát bekapták gyorsan a gólt. Azt mondom, hogy az első ivószünetig talán volt egy kis dezorientáltság a csapaton belül, de nem remegtek meg egyáltalán. Tehát így érezni lehetett, hogy jó, megyünk előre, előbb-utóbb összejön. Tehát volt egy én legalábbis azt éreztem az angol csapaton, hogy nincs az a félsz bennük, hogy ezt a meccset elveszíthetik. Akkor vízválasztó lett volna, hogyha Johanne vissza nem a kapufát találja el, hanem ott 2-0-ra alakul a mérkőzés, az egy másik helyzetet teremtett volna, de megkockáztatom, hogy Anglia még akkor sem remegett volna meg annyira. Belgium az katasztrofálisan nézett ki, és azt mondom, hogy ott Szenegál verte meg önmagát. Igen. Tehát ott van az, hogy tudni kell torna csapatként hideg fejjel végigvinni egy 2 gólos előnyt, ami persze pokoli nehéz, főleg akkor, hogyha szépítenk, tehát a 2-0 egy csalóka eredmény, mert ugye a szépítésnél azonnal átfordul a lelki állapot. de ott azt az, még azt kell mondjam, hogy egy Szenegálnál kevésbé pallérozott csapat is meg tudta volna oldani. Ez egy pillanatnyi kisiklás, csak nagyon komoly konzekvenciával jár.
De azért mégis ez a 10-ből 9, ugye itt a legjobb 32 között, meg végül is az a mód, ahogy most adott esetben ezek az afrikai csapatok azért kiesnek nagy csapatokkal szemben, vagy ahogy megkezdik ezeket a mérkőzéseket, és most nyilván nem például Marokkóról beszélek, mert Marokkó már mindenképpen
Marokkó a
legmagasabban jegyzett afrikai csapat, ugye nem csak az előző világbajnokság elődöntőjéről gondolva, de érdemes szerintem azért például Elephant Shaun Part vezetésére is gondolnunk Norvégiával szemben, tehát én azt gondolom, hogy az, ahogy világbajnokságra ezek az afrikai csapatok nem csak azt mutatják meg, amit te is itt pedzegettél, ugye, hogy az egyéni karakter, meg az egyéni érvényesülés, meg figyeljen már fel rám egy európai ügynök, és szerezzen nekem egy jó csapatotból, szerintem ezek a csapatok, és ami a leglátványosabb különbség, hogy fantáziadús, és kicsit a régi kedvelt, talán még azt kell mondanom, hogy a latinos futballra emlékeztető, egyébként jó futballt játszanak, de abban lehet, hogy van nagyon sok igazság, amit mondasz, hogy még az a fajta torna rutin, ami ahhoz
hogy
kell, hogy egy 0-2...
Hogy naivitás, de igen.
Igen, nem akarom a naivitás szót használni, mert annak lehet, hogy lenne egy kis pejoratív éle, inkább azt mondanám, hogy egy kedvesen szórakoztató, de mindenképpen szórakoztató, és nem is eredménytelen futballt mutatnak, amiben lehet, hogy még az utolsó láncszem hiány ahhoz, hogy ez a továbbjutáshoz
igen,
is igen. Elég legyen.
Tehát, hogyha azt nézzük, hogy igen, tehát, hogy akkor most megkérdezünk 100 embert, hogy ebből a háromból, tehát hogyha veszük Kongót, Szenegált, Elefántcsontpartot, hogy akkor ott 100-ból hányan drukkoltak nekik, és tegyük fel, hogy semlegesek, tuti, hogy a döntő többség nekik.
Igen,
mert bátran, felvállalva az egy elleni játékot. Tehát nem az volt, hogy beálltak védekezni, és akkor lesz, ami lesz. Nem.
Sokkal
őszintében és bátrabban játszottak. És ez megsüvegelendő. Ez
abszolút,
egyértelmű.
És az a fajta fizikalitás, ugye, ami az afrikai játékosok egyik plusz erénye, és ezt nem lehet nem észrevenni, az ugyanakkor nem jelent meg durvaságban, hanem inkább szerintem abban jelent meg, hogy bírták. Tehát bírták.
Igen. Meg amit itt már korábban is említettél, és ezt aláírom, hogy tudnak európai szemmel nézve taktikai nem is egy-két mozzanatot, hanem komplett rendszereket felmutatni, kezdve a védekezéstől most már a támadás építésig.
Hozzáteszem, hát ebben az európai edzők.
Ezek óriási fejlődések.
Igen.
Tehát emlékezzél vissza, hogy 1990-ben a világ hogy rácsodálkozott Kamerunra. Uh-huh. Pedig Kamerun ott csak egy, azt mondom, hogy ezekhez mérten csak egy flót kapott el, és annyival nem tudott többet, mint amit úgy az akkori afrikaiaktól úgy el lehetett várni. Ezek a mostani csapatok már sokkal közelebb vannak a nemzetközi elithez, mint Kamerun volt akkor.
Egyértelmű, és ugye az is látható, ami itt azért ezeknek a csapatoknak legtöbbében egyértelműen megjelent, ugye, hogy nagyon komoly európai bajnokságokban játszó játékosok alkotják most ezeket a válogatottakat, tehát akár az angol bajnokságban, akár a francia ligában, tehát hogy bizony olyan bajnokságban pallérozódnak, ahol tényleg a legmagasabb szintű európai futballhoz kell tudni alkalmazkodni, és hát ugye azt is látjuk, hogy ezeket a csapatokat irányító sokszor európai vagy importált szakvezetők nagyon jól tudják formálni ezeket a gárdákat.
Igen, ugyanakkor az edzői know-how is kezd nagyon szépen leszivárogni Afrikába, tehát nem feltétlen csak európaiak vannak, hanem már a fiatal afrikai edzők generációja is kezd megjelenni, és a jelek szerint működőképes is, tehát megtalálják a hangot a játékosokkal, mert egyébként korábban az afrikai futballnak nem mondom, hogy teljesen eltűnt ez a hibája, vagy deficitje, de roppant fegyelmezetlenek tudtak lenni pályán kívüli okok miatt. Tehát nem figyelt oda, nem érdekelte, öntörvényű volt, stb. Szóval ezek ilyen...
Ezek eltűntek. Ezek a csapatok ilyen szempontból profi szemléletűek.
Teljességgel. Igen. És van egyébként még egy réteg, de az már egyébként majdhogy nem csak Marokkóra vonatkozik, hogy olyan játékosok alkotják a keretet, akik gyakorlatilag nem is az óhazában születtek, hanem már Európában, tehát egy teljes szemlélet különbség van, mert az afrikai kisgyerekek, ugye ott azért óhatatlan, hogy őnekik ez egy túlélési stratégia, persze, hogy labdarúgók lesznek. Tehát ott van egy belső kényszer, ami viszi őket előre. Ugyanakkor sem a körülmények, és most a legkisebbekről beszélek, sem a körülmények, sem pedig a tudásanyag, amivel ott a legkisebbek találkoznak, nem hozható, vagy nem tehető párba az európaiakkal. Viszont azok, akik már Európában születnek, és választják az óhazát, ott lényeges különbség van e tekintetben is, tehát ott egy még magasabb szintű garnitúra jöhet, igen, össze. És Marokkónál ez most ékesen ki is derül.
Igen, így van, de egyébként más afrikai országokban is, amikor pont idén januárban, februárban Afrikában jártam, és egy újságíró kongresszuson egyáltalán a sport és például a futball afrikai jövőjéről volt szó, akkor pont ez volt az egyik legszembetűnőbb dolog, hogy erre egy nagyon erős törekvés van a kontinensen belül, hogy hazahozzák, vagy otthon tartsák azokat a tehetségeket. Tehát az a fajta játékos import, ami természetesen tölti Európát már nagyon régóta, az ne csak az öreg kontinens erényeit szolgálja, vagy javát szolgálja, hanem maradjon meg az afrikai kontinensen a nemzeti válogatottak dicsőségére, és most szerintem ebből sokat láthattunk megjelenni. De miután rettenetesen rohan az időnk, még egy dolgot mielőtt, ugye főleg a portugál mérkőzésről beszélnénk, hogy az rendjén való, hogy a három rendező ország, Mexikó talán a legkevésbé meglepetés, de hogy Kanada és az USA egy ilyen mérkőzés után gyakorlatilag, igen, ott van. Hát, a legjobb 16 között. Terveztünk ezzel?
Hát én biztos, hogy nem, és megint akkor visszacsatolok az elejére, hogy én teszem itt meg a papírformákat a tippjátékban, és akkor csak pislogok, hogy mi van. Nem, ugye? Egyáltalán.
Tehát, Mexikó, oké, okay. Tehát Mexikó szerintem nem meglehetés.
Igen, de Mexikónak sem olyan egyértelmű, tehát azért...
Tehát, jó, de a három közül mégiscsak a leginkább a múltja miatt.
Jó, csak Mexikót is futball nemzetnek tekintjük, a légiósait tekintve valóban, meg ott a populáció az óriási a közép-amerikai vidékhez képest, és most, hogyha az észak-amerikai régióhoz soroljuk, akkor meg azt látjuk, hogy ott van két óriási ország, amelyben a futballkultúra köszönő viszonyban sincs azzal, mint ami Mexikóban. Tehát, hogy Mexikót úgy hajlamosak vagyunk, mondjuk ugye a dél-amerikai régióhoz sorolni, de attól még nekik nem olyan könnyű válogatott szinten prosperálni, mert nem abba a régióba tartoznak, ahol mondjuk olyan Münchhausen bárószerűen, hogy saját hajuktál fogva kihúzzák magukat, tehát hogy ugye az egymás elleni játékban is szintet léphetek, vagy minőséget javíthatnak. Tehát ez Mexikónak nincs meg, tehát azért
fontos
deficit. Na most, és akkor itt jön a második szint, hogy akkor az USA. Az USA nagyon szépen jó, irdatlan gazdagság meg pénz van, tudatos építés, brain drain adott esetben.
És a hazai rendezés húzóereje.
Tehát az USA megint csak így megmagyarázható, viszont Kanada, hát én teljesen el vagyok képedve. Megmondom őszintén, és úgy, hogy Kanadának azért vannak, nem túl sok, de van két-három kiemelkedő játékosa, hogy más ne említsek, akik mondjuk radarszint alatt vannak, például Eustáquio, aki egyébként portugál.
Igen.
Aki egyébként portugál. Csak nem fér be a portugál válogatottba, de ettől még egy kiváló játékos. És hogyha összejön 3-4 ilyen pasi, akkor megfelelő munkával azért ott is össze lehet rakni a csapatot, és úgy tűnik, hogy, mert egyébként nincs akkora hátszele egyik válogatottnak sem, mint mondjuk, amit láttunk a dél-koreai Japán VB-n, ahol a dél-koreaiakat azért szemen szedetten vitték előre. Itt távolról sincs ilyen szituáció.
Na, szóval minden esetre azt gondolom, hogy tippek ide, tippek oda, azért a látottak alapján újra kell gondolnunk, ugye az alapvető értékítéletünket, bizonyos csapatok, bizonyos kontinensek, mondjuk így erejét tekintve. Na, akkor beszéljünk arról, ami előttünk áll. Ez ugye leginkább a portugál-horvát mérkőzés lesz nagyon izgalmas, abból a szemszögből ugye, hogy nyilván nagyon jól ismered a portugálokat. Rengeteg kérdés vetődött fel azzal kapcsolatosan, hogy vajon ez a portugál csapat mire viheti, meddig juthat el. A horvátok két utolsó világbajnoki érmesként én azt gondolom, hogy egy sose lehet tudni, hogy mire képesek csapat, tehát akár bármire is, még akkor is, ha azért ez egy kiöregedő aranygeneráció, nevezzük azért őket aranygenerációnak, ha aranyat nem is nyertek, de azért a VB-hez is meg a bronzérem az óriási egy ilyen kis nemzettől. Ugyanakkor itt van egy olyan Portugália, amiben meg mindig benne van. Ugye én mindig a tavalyi Nemzetek Ligája döntőből indulok ki, nekem az egy nagyon meggyőző teljesítmény volt a spanyol válogatottal szemben. Én akkor azt mondtam, hogy ha ezt a szintet tartják, akkor VB döntőig mehetnek. Hát ezt eddig nem láttuk a selejtezőben, de mit láthatunk? Tehát azért a sikeres VB csapatoknak abszolút a természetrajzát hozzá tartozik, egy fokozatos formába kerülés, amiben nem fér, vagy többnyire nem fér, amiben nem fér bele, hogy a legelején valaki csúcsformát, talán a franciákat leszámítva, hogy csúcsformát mutassanak, mert ki kell tartani a végéig. Tehát ezt látjuk ennél a Portugáliánál is, van ebben potenciál, vagy aggódsz?
Hát én nagyon. Tehát megmondom őszintén, egyelőre azt sem látom, hogy ezt a Horvátországot képes lesz Portugália legyőzni, de hogy mi van benne, tehát hogy a portugáloknál, főleg ebbe a válogatottba, egy mindenség. Tehát így a lehető leggyatrább, legkellemetlenebb, legrosszabb teljesítménytől a csodáig.
De ez miért?
A csodáig.
Miért ennyire szélsőséges? És,
hát úgy általában egyébként mindig is szélsőséges volt. Uh-huh. Azt mondanám, hogy nem csak a portugál, ugye az ibériai futball, csak a spanyolok egy ideje már úgy megkapaszkodtak egy magasabb szinten, és nem engedik a portugáloknak nagyobb a kilengés. De mindig ez volt. És a másik, hogy alapvetően Portugáliának valamiért a világbajnokságokon nem megy, tehát mintha belennének oltva. És már az sincs, hogy köti őket a múlt, mert ugye korábban 66-ban az Eusebio féle válogatott elképesztő eredményt ért el, és akkor nagyon sokáig az úgy nyomasztóan hatott rájuk, és nagyon Magyarországon azt kevesen tudják, hogy 86-ban, amikor mi Irapuátót sirattuk, vagy amióta sirattjuk, a portugál futballban volt egy elképesztően nagy törés azon a VB-n. Ott a portugál válogatotton belül, meg a szövetségen belül egy olyan összeveszés történt, hogy utána évekig eltiltottak játékosokat. Összevesztek, nem fizették ki őket, nem tetszett nekik a rendszer, szóval egy ilyen marakodás indult meg, és nagyjából egy olyan 8-10 év kellett 86 után, tehát a 90-es évek második felére szedte össze magát a válogatott, akkor már 80-as évekből kiöregedőkkel, és a Figo-féle akit egyébként azért neveznek aranygenerációnak, mert 89-ből meg 90-ben U21-es VB-t nyertek a Carlos Queiroz vezetésével, egyet Portugáliában, egyet meg Szaúd-Arábiában, de addig az aranygeneráció volt egy hatalmas űr a portugál válogatott futballban. Majd az aranygeneráció sem tudott eredményt elérni, és megint csak civakodás történt. És akkor itt viszont volt egy gyorsabb átmenet, mert megjelent Ronaldo. Tehát ott volt egy kapocs 2004-ben, tehát még volt Figo, még volt Rui Costa, még volt Fernando Couto, és már volt Ronaldo. Aha. És akkor 2006-ban ért ez a legjobban össze, és akkor Portugália elődöntőt játszott a VB-n Németországban. És utána viszont kikopott a korábbi aranygeneráció, egy nagyon jó generáció jött utánuk, Ronaldo éra, de az igazi csúcspont az a 2006 volt, tehát hogy hat még...
Igen, de hát azért utána Európa-bajnokságot is nyertek, ne felejtsük el.
Igen, meg 2004-ben ugye az tehát ott Európa-bajnoknak kellett volna lenni a válogatottnak. Szokásos nemzeti tragédia, hogy ráadásul hazai pályán, de hogy a küszöbön buknak el. De hogy a lényeg, hogy a VB-ken ez a garnitúra, ez be van oltva valamiért, mert egyébként a japán, dél-koreai, az említett japán, dél-koreai VB-re is úgy mentek, hogy hát ott van a Figo-féle vezette csapat, na hát akkor most az oda csapnak, és ilyen teljes leszereplés, teljes.
Jó,
és utána, amikor Ronaldo már magára maradt, neki sem ment.
Hát ez nem veti túl pozitív képet a mai mérkőzésre előre, de azért adjuk meg mégis azt a kreditet, hogy viszont azért láttuk a Ronaldo érában összeérő portugál csapatnak persze mindenféle fázisait, de hogy azért nagy dolgokra képesek, hogy azért képesek
mindig
a kontinens...
Van egy csoda. Én mindig azzal szoktam házalni, hogy a portugál futballban, ha csak egy meccsre is, de ez
van egy csodafaktor?
Meg klubszinten is, hogy az a probléma, hogy ezek egy-egy meccsre korlátozódnak. Tehát amikor majd lemondok, uh-huh. vagy lemond a portugál ember...
És ha éppen ez ma következik be a horvátok ellen?
Azért mondom, hogy a mindenség van benne, mert benne van az, nem viccelek, benne van az, hogy a Ronaldo mondjuk 4 gólt lő. Uh-huh. És legyalulják a horvátokat. Benne van, benne van.
Jó, de...
És a következő meccsen megjön a pofon. Tehát, de hogy ez is benne van. Bőven, bőven.
Jó, az szóval akkor azt lehet mondani, hogy semmit nem tudunk erről a mai mérkőzésről, vagy legalábbis nagyon nehéz.
Ha valaki, és megint csak visszatérek ez a kiinduló ponthoz, tehát aki erre a meccsre azt mondja, hogy neki megvan a tuti tippje, az vagy a jövőbe lát, vagy mellé beszél.
Oké, okay. De a Spanyolország-Ausztria mérkőzés az tuti tippelhető? Vagy az sem?
De csak azért, azért nem, mert ezen a VB-n már annyiszor borult a papírforma, hogy...
Hát hiszen a németek és a hollandok már elköszöntek a világbajnokságtól.
Igen, ugyanakkor a spanyolok viszont pont az a csapat, és ő rajtuk azért ezt érzékelem, nem azt mondom, hogy ilyen öles lépteke, de tyúk lépéseken mindenképpen, hogy tudnak javulni egyénileg, és csapat szinten is.
És szerintem ennek a spanyol válogatottnak kell is, mert
volt már,
potencia benne van.
Meg náluk már volt arra precedens, hogy rosszul kezdtek egy VB-t, és jól fejezték be.
Igen.
Tehát tudnak ebből tanulni, tudnak ebből meríteni. Ugyanakkor nem látom azt a nívót egyenlőre, és itt a hangsúly az egyenlőrén van, mert aztán lehet, hogy a torna csapat most majd beindul, de a két évvel ezelőtti EB-n nagyon lehetett érezni, hogy a spanyolok mindenki fölött áll, még a franciák fölött is bőven, tehát úgy érezni lehetett, és most viszont nem annyira.
Igen, most mintha egy picit valóban a kezdésben azért az ember érezne bizonytalanságot, hogy nincs az átütő erő, mint a francia válogatottban adott esetben, amely egyértelműen szerintem fölfelé kimagaslik. Most mezőnyből is akkor ugye lesz majd még egy Svájc-Algéria összecsapásunk is?
Hát ez megint ez a igen, who knows.
Ki tudja.
Azért megint csak, hogyha azt nézzük, hogy néz ki a papírforma, akkor...
Nyilván Svájcnak kéne tovább jutnia.
Nyilván az lesz, hogy Algéria szerez vezetés, és Svájc majd vagy megfordítja a mérkőzést az utolsó pillanatban, vagy
11-esekkel.
Igen, de az már nagyon lútriát, azt nem lehet eldönteni. Annyit érzek az algériaiakban egy picit deficitet vélek felfedezni a többiekhez képest, hogy ott az a kohézió, ami jellemzi akár csak Szenegált, Elefántcsontpartot vagy Kongót, akiket itt említettünk, azt nem látom, és akár mekkora szentségtörés, de sajnos a Zidán féle szuper tehetség, az kevésbé öröklődött át a kisrácba, aki az algériai kapusa. Szóval azért ezek eldönthetnek egy-egy ilyen kiki meccset, egy ilyen kieséses fázisban.
Ki fog derülni. Nagyon szépen köszönöm Németh Balázsnak, hogy ezt a rétegelemzést ezt így együtt átbeszéltük. Mondját, bocsánat.
Semmi igen? Probléma, csak szerintem nem Németh Balázsra beszéltem.
Ez is gyenge Balázs fogalmam sincs, hogy jutott az eszembe. Szerintem azért, mert a németek eredményét néztem itt pont a előttem lévő papírom. Szóval gyenge Balázsnak nagyon köszönjük ugye ezt a mélyre menő réteg elemzést, és hát az természetesen magától értetődő, hogy itt a mai hazafutásban még bőségesen foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksággal, ugye lesz itt nemzeti sportkör, illetve lesz majd egy összefoglalás is. Úgyhogy egyelőre köszönjük, és rövidesen folytatjuk a hírek után.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Meg kell húzni, és meg lehetnék csinálni, mint hogyha ő lenne már jelölt, és Magyarország az olimpiai bajnok. És igen, megvan az olimpiai bajnoki cím a hatodik helyről.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót
hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon. Vármegyék helyett ismét megyék, főispánok helyett pedig kormány megbízottak lesznek. Marad a meleg napos idő néhol záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek!
Sporthírek.
Anglia hátrányból fordítva Harry Kane 2 góljával 2-1-re nyert a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közéjutásért játszott találkozón. Az angol válogatott következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda az Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Belgium az Egyesült Államokkal méri összeerejét a 8-döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália-Horvátország 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Visszalépett a Fucsovics Márton, Marozsán Fábián kettős a wimbledoni tenisztorna páros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Udvardi Pannának viszont szurkolhatunk, mivel ma kora délután a párosok mezőnyében a holland Isabel Haferlag oldalán lép pályára egy amerikai-ukrán duó ellen a nyitókörben. Dubai Debora a Győr női kosárlabda együttesétől az NB1-ben legutóbb 6. helyen végző budapesti klubhoz, a Csatához igazolt. A 29 éves játékos májusban elköszönt a válogatottól, amely a 2023-as EB negyed döntőt az ő kosarával nyerte meg Ljubljanában, és végül a 4. helyen végzett. A bedobó márciusban az isztambuli világbajnoki selejtező tornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy nemzeti csapatunk 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják, a második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést javasolja a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire.
Közlekedés.
Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon. A 97-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket, a torlódás 3-4 kilométeres. Szintén baleset történt Budapesten az Andrássy úton, az Oktogonnál, valamint az Ajtósi Dürer soron a Dózsa-György útnál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Holnap többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 36 perc, és ahogy az már itt az adásban elhangzott, ma még élő közvetítéseinkben is hallhatták már, hogy már a Viradora három újabb mérkőzést rendeztek a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Kreisz Bálint összeállításából minden fontos részlet kiderül most.
Anglia és Belgium is hátrányból fordítva jutott tovább. A harmadik rendező ország is biztosította a helyét a legjobb 16 között. Az elmúlt órákban újabb három mérkőzést játszottak az egyenes kieséses szakaszban, vagyis a labdarúgó világbajnokság 21. játéknapján is búcsúzott három csapat. A következő percekben felidézzük a legfontosabb történéseket. Érdemes lesz velünk tartani. Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó VB 1. júliusi játéknapján az angolok is megkezdték az egyenes kieséses szakaszt. A Thomas Tuchel vezette együtt, és a vártnál nehezebben jutott tovább a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. A legfontosabb pillanatokat így közvetítette Németh Kornél és Regős László Pál.
Előre viszont nem nagyon sikerül venni a kongóiaknak, úgyhogy visszakerül hátra egészen Mutusamiig, aki pedig Bembát játsza meg. Jön a dívelés, és a bal oldalon van egy üres játékos, Cipenga el is lövi, gól, vezet Kongó! A mérkőzés 7. percében Cipenga góljával megszerzi a vezetést a kongói válogatott. Óriási meglepetés az atlantai stadionban. Rice reklamál, vagy lehet, hogy vitatkozik a csapattársakkal. Egy ívelés átcsúszott a bal oldalra, hogy teljesen üresen jött Cipenga. Én nem tudom, hogy hol volt az angolok jobb hátvédje, Spence, vagy éppen Konsa és Gehi.
Saka tovább is teszi. Ezen laposan középre a labda a 16-oson belül. Jön egy átlöbbölt labda, Gordon szedi össze a túloldalon. Gordon egyből vissza, Harry Kane fejese, gól! Egyenlít Anglia! Harry Kane! Középről végül is csak megtalálták a részt a pajzson, 75. perc a mérkőzésen.
Bellingham kapura is tölthet, kicsit kiszorított helyzetből, egy lövés, Empassi véd. Hát, hogy miért nem tette be ezének Bellingham, azt nem tudom, mert hogy középen teljesen üresen jött, de ott van még a labda Kane-nél. Kane ráfordul, egy lövés, gól! De micsoda gól Harry Kane-től! A 86. percben lehet, hogy megnyeri a mérkőzést Angliának Harry Kane. Egy fantasztikus gól, 15 méterről, lefordul a védőjéről az angol válogatott csapatkapitánya, és nem csak lefordul a védőjéről, hanem kissé jobbról a bal felsőbe bombázza a labdát. Harry Kane egy szenzációs góllal megszerzi a vezetést az angol csapatnak a 86. percben. Hát beérett a nyomás.
Az angolok 2-re legyőzték tehát a Kongói Demokratikus Köztársaságot. A duplázó és immár 5 gólos Harry Kane így érték át a lefújás követően.
Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
A kongóiaknál brillírozó kapus Empassi nyilatkozatát is meghallgathatjuk.
Ideges vagyok, mert a végsőkig küzdöttünk, és közel voltunk a bravúrhoz, amely ezúttal nem sikerült. Pozitív képet akartunk festeni Afrikáról és az országunkról, és feltenni a világ labdarúgásának térképére a hazánkat. 4 évig kőkeményen dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, és úgy gondolom, hogy én is a legjobb tudásom szerint segítettem a csapatot. Szerettünk volna még messzebb jutni, de így is büszkék vagyunk, hiszen elértük a célunkat azzal, hogy történetünk második VB-jén, az 1974-es pont nélküli szereplés után most tovább jutottunk a csoportból.
A következő másodpercekben bemutatjuk önöknek, hogy közvetítették a két érintett ország rádiósai találkozó egyes góljait. Az első találatot így kommentálták Kongóban. Most az angol BBC rádiósainak a hangját hallhatják az első gólnál.
As the ball is played up towards the edge of the penalty area, in fact it's gone all the way over there, and Sapega with a shot! It's in! He's beat Pickford in his near post from the angle! And DR Congo have a shock lead in the 7th minute!
Harry Kane egyenlítő gólját így közvetítették a BBC-nél.
Chests it down, left side of the penalty area, crosses it, Kane with a header!
És így reagáltak rá a Konkói rádióban. A mérkőzést eldöntő gólt a BBC így sugározta az éterbe.
Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish! That was ruthless!
Ismét a kongói kollégákat hallhatják. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
Hát egyrésztről rendkívül érdekes mérkőzés volt, ami nem csak taktikai húzásokban gazdagodott, hanem egész egyszerűen látványos volt a játék is, és ez különösen a kongói válogatottnak köszönhető, hiszen a megszokottól eltérően nem visszahúzottak a saját védőharmadukhoz, vagy akár a 16-osukhoz teljes csapattal kibekkelni gyakorlatilag a mérkőzést, hanem éppen ellenkezőleg olykor 4 támadóval letámadták az angol válogatottat, sőt, a támadásaik során is igyekeztek mind a 4 angol védőt lefoglalni 4 feltolt támadóval, és ennek köszönhetően nagyon látványossá vált a játékuk. Egyrészt megzavart ez az angol válogatottat, másrészt ebből a taktikai húzásból egy angol védőnégyes láncnak az eltolódása miatt vezetést szerzett a kongói válogatott Cipenga révén, és ez az egész angol válogatottat sokkolta, és nagyon-nagyon komoly önbizalommal ruházta fel a kongói csapatot. Érezni lehetett a teljes mérkőzés során, hogy 2 forgatókönyv lehet. Az egyik, hogy Kongó ezáltal, hogy az angol válogatottnak még jobban ki kell nyílni egy kontratámadásból, esetleg újabb gólt szerez, és akkor nagyon-nagyon közel került volna a továbbításhoz. Ez egy kapufa által meghiúsult, viszont a második fél időre az angol válogatott egyrészt tempót váltott, másrésztről érezni lehetett mindvégig, hogy 2 megoldás van. Az egyik, hogy a széleken a kongói válogatott mögé kerülnek, és beadásokból tudnak gólt szerezni. Ennek érdekében Maduake helyett Sakát, Rashford helyett pedig Gordon cserélte be Tuchel, érezvén, hogy ott lehet megfogni a kongói válogatottat. A másik pedig egy olyan lehetőség volt, hogy középpályáról a Harry Kane és a szélsők által lekötött védők közé középpályáról való mélységi beindulással szereznek gólt. Ezt pedig Bellingham hozta a 86. percben, ebből is gól született, előtte beadásból Kane tudott érvényesülni, tehát gyakorlatilag Tuchel ezzel a 2 változtatással, illetve a harmadikkal, hogy Spence helyett behozta ezét, aki viszont támadó középpályásként tudott érvényesülni, és Rice húzódott ki jobb hátvédként, ezáltal Rice és Saka nagyszerű párost alkotott, ahova csatlakozott harmadikként Eze, és a széleken rendkívül jól tudták bontani a kongói válogatottat. Egyértelműen, hogy ez a győzelem és ez a fordítás 0-1-ről annak köszönhetően, hogy Tuchel nagyszerűen meccselt és nagyszerűen nyúlt bele a mérkőzésbe. Az angol válogatott ezzel jobb volt, és azzal, hogy a kispadról megfelelő minőségű játékos tudott behozni Tuchel, és hogy volt egy Harry Kane-jük.
A folytatásban Belgium és Szenegál lépett egymás ellen pályára, és sokáig úgy tűnt, hogy elég sima lesz az összecsapás. Ám végül máshogy alakult. A találkozó góljait Jó András és Olasz Gergő közvetítésében hallják.
Az ebben tovább Diarrának a labda. Papagei lassan már neki az lövőtáv is lehet. Ndiaye bal oldalra, Sadio Mané fölnéz, beíveli. Jó a feje! Kapufa megint a kibaton, pedig ott van Diarra előtt, és belövi. Figyelem a partjelzőt, nem így semmit, majd biztos, hogy lesz ebből videóbírózás.
Biztos, hogy nem volt.
De szerintem sem volt, és egyébként egy remek fejes követően megint a bal kapufa segítette volna ki a belgákat, de a kipottanó Diarra előtt volt, és belőtte a kapuba a labdát. 1-0-ra vezet Szenegál a mérkőzés 25. percében, és már előre szárnak a labda, az nagyon jó átveszi, és egy az egyet Courtois-val, és egy mekkora gólt dobba a felsőbe, Jézusom! Ismaël Sarr A mérkőzésen meglövi a második szenegáli gólt. Az 51. percben két gólos szenegáli előny, de beszéljünk arról, hogy mekkora labdát kapott. Azt hiszem Jacobs volt, aki előre jövett a labdát, jól vette észre, hogy Szár meg tud indulni, be tud futni a védő mögé, tehát és Mekeli mögé.
A 86. percben pedig Bergium vezetett egy kontratámadást. A bal oldalon megkapja a labdát, a csereként beszállt Moreira, de inkább csak visszafele cselez. Moreira, át kéne forgatni a jobb oldalra, meg is teszi ezt. A támadásban pedig belép, a szintén csereként beszállt Raskin. Megpróbálja centerezni, pontatlan, aztán Moreira még megküzd érte, és össze is tudják szedni a belgák. Jön a bepassz, és Lukaku szépít! A 86. percben életben tartva ezzel a belga reményeket az utolsó minutumokra.
Moreira, jó az átvétel, jó a befele cselés, inkább Trossardot választja. A beívelés is jó, érkezik a kapuja, vagy Jao, és ott az egyenlítő gól. Tielemann, aki egészen sokat hibázott a mai mérkőzésen, a 89. percben ki tudnak egyenlíteni, és kiadja neki a gólpasszt, akivel pörölt a hidratációs szünet alatt Trossardnak. Egészen elképesztő fordulatok.
A belgák csapatkapitányáról, tehát aki kiharcolta a 11-est, azt hajtja végre. Tielemann nekifut, és ellövi a bal felsőbe ezzel, ha még nem is biztosan, de gyakorlatilag a legjobb 16 közé lövi Belgiumot. Micsoda mérkőzés! 2-0-ra vezetett már Szenegál. Az utolsó 5 percben még a rendes játékidőben egyenlített Belgium. Először szépített Lukaku révén, aztán ki is egyenlített az a Tielemann révén, aki úgy néz ki, hogy a 125. percben a 2x15 perces ráadást követően még 5 percet eldönti a párharc sorsát.
A 86. percben Romelu Lukaku szerezte a belgák első gólját, ami fontos lépés volt a továbbjutás felé. A lefújás követően ő értékelt belga részről.
Két gólos hátrányban valósággal padlóra kerültünk, de ezután megmutattuk a karakterünket. Pontosan erre van szükség az ilyen típusú meccseken, mert Szenegál technikailag, fizikailag és taktikailag is a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz dolgunk volt, de aztán nagyobb intenzitással kezdtünk el letámadni, amivel labdákat szereztünk, ettől pedig megéreztük, milyennek is kell lenni a csapat szellemnek. Ezek után sikerült is nyernünk.
Most pedig a Szenegál Aliakat erősítő, Moussani Kati osztja meg gondolatait. Őszintén szólva nem igazán tudom, mit mondjak. Ahogy a csapat többi tagja, ahogy mindenki az öltözőben, úgy én is azt éreztem, hogy most nagyon nehéz a hangulat. Teljesen összetörtünk az öltözőben, mert mindent beleadtunk. Ennyi. Tényleg mindent megtettünk. Persze hibáztunk is, mert különben továbbítottunk volna a következő fordulóba. Miután megnyertük az Afrikai Nemzetek Kupáját, szerettünk volna egy fantasztikus világbajnoki szereplésre örömet szerezni a szurkolóinknak. A csapat 100%-ig elszánt volt arra, hogy valami rendkívülit vigyen véghez. De végül a torna 4 mérkőzését tekintve nem tudtuk felnőni a feladathoz. Ma sokkal jobban játszottunk, mint az előző meccseken, ezért is vezettünk 2-0-ra egy rendkívül erős belga válogatott ellen. De tudják, hogyan alakult a mérkőzés hátralévő része. Kaptunk 2 gólt, és aztán a hosszabbításban még egyet. Ez csalódáskeltő. Óriási csalódás. El sem tudom képzelni, mit érezhettek most a szenegáli emberek Dakarban és az ország minden részén, illetve a világban. Azt hiszem, 5 hónappal ezelőtt büszkévé tettük őket, de őszintén szólva úgy érzem, ma cserben hajtuk őket. Nem szeretnék bocsánatot kérni, mert ez a sport része, és van, amiért nem kell elnézést kérni. De osztozunk a csalódottságukban, és valóban sokkal jobban szeretnénk volna teljesíteni. A szomorúságunk mérhetetlen. Belgium hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, ezzel bejutott a legjobb 16 közé. A következő percekben ismételten a két érintett ország rádiói felé fordulunk, mert az Európai Műsorsugárzók Uniójának, vagyis az EBU-nak köszönhetően hozzáférünk ezekhez az anyagokhoz. Habib Diarra gólja így szólt Szenegálban. Most a belga VRT közvetítése következik.
Teddy Diarra, pardon, hier is Mané, de voorzet gekopt, en tegen de bal, en binnengeduwd door Diarra. Het is 1-0, geen vlagsignaal, de koppel in het centrum van Sar was het, denk ik.
Ismaïla Sarr gólja a szenegáli kommentátorok hangján.
Là on retrouve le grand Sadio Mané, un bon ballon pour Ismaïla Sarr, le contrôle est bon, Ismaïla Sarr!
És most a belga rádiósok tolmácsolásában.
Hier is Idrissa Sarr met een grote kans, 0-2!
0-2 voor Senegal. Het gaat helemaal de verkeerde kant uit voor de Belgen.
Romelu Lukaku szépítő gólja, ahogyan a VRT hallgatói megélhették.
Met een is toch nog Lukaku met het doelpunt! Met het doelpunt! Romelu Lukaku!
A szenegáli kollégák így közvetítették az első belga találatot. Yuri Tielemans góljánál is félhetően a belgák lelkesedtek jobban.
Voorzet van Trossard in de box, en daar zit het uit, en het gaat erin, het gaat erin, het is Tielemans, het is niet te geloven, het is niet te geloven.
A szenegáli kollégák pedig érezhetően csalódottan vették tudomásul a látottakat. A mindent eldöntő büntető közvetítését is meghallgathatják, először a VRT tolmácsolásában.
Tielemans tegen de jou! Tielemans, en het stopt hem erin! België is er door! België zit in de achterfinale!
Most pedig úgy, ahogyan Szenegálban hallották. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a Belgium-Szenegál mérkőzést.
Nagyon-nagyon változatos és fordulatos mérkőzést láthattunk. Az első fél időben egy öregurasan, nagyon lassan és már-már meglepően passzívan futballozó belga válogatottat láttunk. Egy kirobbanó erőben lévő, dinamikus és nagyon korszerű gyorsjátékot mutató Szenegállal szemben. Érdekes volt a mérkőzés, hiszen pont fordítva vártuk a találkozót előzetesen, de a szenegáliak mérkőzés terve egy értelműen a magas letámadásra épült, a gyors kombinatív játékra, már-már tényleg európai stílusban futballoztak, úgyhogy teljesen megérdemelten vezettek szünetben 1-0-ra, aztán később 2-0-ra. A második fél időben továbbra is egyértelműen az látszott, hogy sokkal egységesebb a szenegáli válogatott, és nem utolsó sorban sokkal jobb állapotban vannak a játékosai. Ám jött a fordulat, és ez elsősorban ez a fordulat Rudi Garcia cseréinek köszönhető, hiszen a belga kapitány rendkívül jól nyúlt bele a találkozóba, több esetben is átszervezte a csapatát, egyértelműen támadóbra kalibrálta a belga válogatottat, és elsősorban Lukaku és Luka Bakio beállításának köszönhetően kezdte átvenni a játék irányítását. Ezzel szemben a szenegáli válogatott a 2-0-ás állás ellenére nem tudta kihasználni a kontratámadásaiból kialakuló gólhelyzeteit, amivel lezárhatta volna a mérkőzést. Courtois több esetben is szépen védett, a belga válogatott önfeláldozóan védekezett, és kezdett egyfajta mentális fölénybe keveredni Belgium, és különösen az utolsó 5 percben elképesztő fordulat állt be, gyakorlatilag a szenegáli válogatott saját magát verte meg, 5 perc alatt fordított Belgium. Nyilvánvalóan egyértelmű, hogy Rudi Garcia cseréi teli találatnak bizonyultak, de én úgy gondolom, hogy a szenegáli válogatott önmagát verte meg, mert gyakorlatilag egy agyonnyert mérkőzést 5 perc koncentráció kieséssel döntetlenre hozott. A belga válogatottnak nem érdemtelenül, de hatalmas szerencsével sikerült egyenlítenie, a hosszabbításba pedig hát a mérkőzés negatív hőse Lamine Kamara volt, aki egy teljesen felesleges becsúszásnál a 120. percben szabálytalankodott Tielemanssal szemben, a sértett pedig igaz, hogy 5 perc varrozás volt és még 2 perc ápolás, tehát gyakorlatilag 7-8 perccel később, miután szabálytalankodtak vele szemben, de nagyon-nagyon magabiztosan és idegvérrel értékesített ezt a büntetőt. Így én úgy gondolom, hogy Szenegál a rutintalanságának és annak az 5 perces koncentráció kiesésnek köszönheti, hogy kiesett. A belga válogatottnak pedig, ami az első fél időben ez az öreg uras játék és hát az átlag életkornál magasabb korosztály, az a végén segített rajtuk, hiszen tapasztalatuknál, rutinjuknál fogva egy már-már elveszített mérkőzést tudtak a maguk javára fordítani.
A játéknapot a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzése zárta. A Santa Clarai közönség 2 gólt és 1 piros lapot is láthatott. Ezt Edvi László közvetítésében hallják.
Adogatnak, adogatnak, aztán Vasszély kapus ballal előrevágja. Eddig a mérkőzésen még egyetlen ilyen előrevágott labdája sem ment társul. Ezúttal is amerikaiak jönnek, megszerzik a labdát, és megszerzik a vezetést. A találkozó 44. percében is ezúttal már szabályos és érvényes gólt szerez Balogán, aki eddig is nagyon-nagyon veszélyes volt. Igen, furcsa megoldás volt. Letámadták az amerikaiak a bosnyákokat, és végül Vasszély kapus volt az, aki előrevágta a labdát. Többször csinált már ilyet a mérkőzés során. Innentől fogva viszont érdekessé válik a szituáció, mert az amerikai válogatott gólszerzője, legveszélyesebb játékosa, Balogán piros lapot kap. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy jogosan. Azt kell, hogy mondjam, hogy jogosan. Nem szembe, nagyon jó szögből, jobb lábbal pont el lehet rúgni, Tillman most fut neki, meglövi, és ott a második gól, 2-0 arányban vezet az Amerikai Egyesült Államok csapata Tillman góljával, aki a Leverkusen futballistája, és lehet, hogy ezzel eldönti a továbbjutást az a csapat, amely ember hátrányban játszik a találkozó 62. perce óta, vagyis most már 20 perce.
A társházigazda részéről Chris Richards nyilatkozott.
I think it shows how strong the team is, you know. I think we went down a man and nobody really stressed out.
Szerintem ez jól megmutatta, milyen erős ez a csapat. Amikor emberhátrányba kerültünk, senki sem esett pánikba. A kiállítás szerencsétlenül alakult, de ezen már nem tudunk változtatni. Megyünk tovább, és szerintem nagyon fontos volt, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. A haba tortán pedig Malik szabadrúgás gólja volt. Összességében ez semmiképpen sem volt tökéletes nap, de a mi napunk volt.
Overall, it wasn't a perfect day by any means, but it was our day.
A bosnyákok szövetségkatánya Sergej Barbarez így értékelt.
Nekünk imam sam svano prvo vreme vrlo dobar osjećaj, dobro smo ušli.
Az első félidőben jó érzésem volt, mert jól kezdtük a mérkőzést. Több ígéretes helyzetet is kialakítottunk, és mi irányítottuk a játékot. Aztán egy hiba után gólt kaptunk. Az ilyen balszerencsés dolgok előfordulnak, de ezen a szinten az ellenfél azonnal megbünteti őket. A labda irányt változtatott, így a kapusunknak már nem volt esélye védeni. Ennek ellenére megvolt bennünk az elszántság, és láttuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt az ellenféllel. Képesek voltunk megvalósítani az elképzeléseinket, különösen a kiállítás után. De a lényeg az, hogy Olaszország, Wales és Románia legyőzése nem történik meg minden nap. El kell ismernünk, hogy ezúttal nem jártunk sikerrel. Közvetlenül a mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak, hogy rendkívül büszke vagyok rájuk. Meghatódtam, és azt is mondtam nekik, hogy ünnepeljünk. Ilyen az élet, és ilyen a futball is, különösen egy ekkora tornán. Emelt fővel kell tovább mennünk, mert ebből lehet építkezni, és még sokat fejlődhetünk. Hallgassuk meg a két amerikai gólt a Fox Sports csatorna közvetítésében.
Balogun making a run off him. Can he get around to that ball? Took a deflection. Balogun scores. Flo Balogun, first to react to the deflection. He'll do the LeBron celebration. It's 1-0 US. Tillman, it's in! Malik Tillman, 2-0 United States.
Bene Ferenc így látta a találkozót.
Már a mérkős elején is dominánsan lépett fel az amerikai válogatott, bár nem volt látványos a játékuk, azért mindvégig az ellenfél térfelén tartották a labdát, amikor a bosnyákoknál volt a játékszer, akkor magas letámadással próbálták megzavarni őket. A bosnyák válogatott kizárólag kontratámadásokra rendezkedett be, de azokban is nagyon-nagyon sok pontatlanság volt, ráadásul a két éket, Demirovicsot és Dzsekót egészen visszahúzták a saját térfelük közepére, tehát nem is volt nagyon kire felpasszolni a labdát, úgyhogy alapjában a bosnyák támadójáték nagyon nem működött. Jött az amerikai gól, rögtön egy letámadás utáni labdaszerzéssel, és az volt az embernek az érzése, hogy a bosnyákok változtatnak valamit, pláne amikor jött a kiállítás, amely fordulópont lehetett volna, és a kiállítás utáni időszakban a bosnyák válogatott nem rendelkezett véleményem szerint olyan kvalitású játékosokkal, hogy ezt a szervezett amerikai védelmet túlfutballozták volna, viszont az amerikai válogatott meg nem kizárólag a védekezéssel törődött, hanem tisztában voltak azzal, hogy több energiabefektetés kell, többet kell futni a kiállított játékosuk helyett is, de nem lehet ezt a mérkőzést csak kizárólag védekezéssel lehozni, és ennek érdekében nagyon veszélyes kontratámadásokat, sőt, a góljuk után, amikor meg 2 góllal vezettek 2-0-nál, kifejezetten bizonyos időszakokban a mérkőzésnek eldugták a labdát emberhátrányban is. Tehát érezni lehetett, hogy nagyon-nagyon egyben van ez az amerikai csapat, nagyon-nagyon komoly csapategység rendelkeznek, nagyon magas a kohézió, és bizony vannak minőségi futballistáik, csak ezen a mérkőzésen Tillman extra teljesítményt nyújtott, tehát egészen elképesztő, amit mind futómennyiségben, mind pedig kvalitásban a pályára felvitt, és ki kell emelni McKennie-t is, hiszen mindig ott volt, ahol a labda, nagyon-nagyon sokat vett részt a támadójátékban is, és rengeteget dolgozott a középpályán. Összességében a bosnyák válogatottnak szerintem nem volt meg a képessége arra, hogy ezt a mérkőzést akár még emberelőnyben is megfordítsa, az amerikai válogatott pedig mind kvalitásban, mind csapategységben előttük áll.
Újabb három csapat biztosította a helyét a legjobb 16 között, és az is kiderült, hogy Mexikó, Anglia és Egyesült Államok Belgium 8-at döntött is rendeznek. A következő órákban folytatódik a három hete tartó meccsdömping, 21 órától Spanyolország Ausztria ellen, éjjel 1-től Portugália Horvátországgal küzdnek. A napot pedig a hajnal 5-kor kezdődő Svájc-Algéria találkozó zárja.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
De egy sem ad vissza, száraz a tészta, hűtött a pizza, fejemre omlik az örök város, az utolsó fal, egy mondattól sáros, kontinja la tua vita volá, senza di me.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 4 perc van, és hát ez egy veszélyes üzem lehet, hiszen a három stúdióban ülő új vendég közül az egyik már a biztonsági öve után nyúlt, ő Bitman Emil, az Matchpot főszerkesztője.
Igen, köszöntöm magatok, egy kicsit fáradt vagyok.
Szervusz, de itt van velünk Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettes, illetve Elpap István, a mai műsorunk szerkesztője és a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Szervusztok, urak! De tényleg? Tehát, hogy már így a nappal is az éjszaka összefolyik neked, Emil?
Nem, most tényleg azért leültem, és mint egy autóba ültem volna, mert nyúltam volna, és akkor, ja jó, nem. Hát nyilván azért az ember, hogyha nyomon akarja követni a foci VB-t, és minél több meccset szeretne, ha nem is élőben, de valamilyen úton, módon követni, akkor az ezzel jár. De hát 4 évente van foci VB, most tudjuk ezt kielvezni, úgyhogy ez egy édes panasz a részemről.
Most 3,5.
Igen.
Igen, hiszen
igen, mert a november-decemberben volt 22-ben, valóban. Viszont egy picit hosszabb is, úgyhogy hála Istennek, mi mindig van, hogyha jól számolom, 17 nap a döntőig.
Igen, tehát ez most az eset, amikor nem vágjuk a centit, hogy mikor lesz a vége, hanem legszívesebben tolnánk. Bár az tény is való, hogy igen, az ember, nem tudom ti, hogy, de a legkülönfélebb helyzetekben éri az embert az álom, tehát hol így, aki legalábbis nem dolgozik, hanem csak nézi, ugye, szakmai érdeklődésből, kit hol, tehát én kanapén,
valahol az amerikai meccs szünete táján ért a nappaliba a kanapén az álom, mert ott ébredtem kicsit ziláltan. Igen. 2 órával később. Igen. Tehát 1-0-ás amerikai vezetés. Így pontos, hogy 1-0-ás amerikai vezetésnél gyorsan megnéztem, 2-0.
Igen.
Bevonultam és aludtam tovább, csak már nem ott, de hát még az angol meccs alatt dolgoztam, a belga meccs alatt már nem dolgoztam, de azt mondjuk, hogy úgy elkezdtem nézni, először csak úgy szőrmentén, azt ugye egyre inkább, és egy idő után már nem lehetett ott hagyni, mert ugye a finish olyan volt, de itt egyébként majdnem minden meccsen ilyen a finish, mert most az angol meccsen milyen volt, hát konkrétan szinte ki voltak esve szegény angolok, ehhez képest meg most vidáman ott vannak a
igen.
16-ban.
Egy kaptafára készült ez a legalábbis ez a két meccs, a két korábbi legutóbbi meccs, mert ugye az
hát amerikai... a belgák még inkább ki voltak esve.
Ők aztán igen. Ott én mentem a nyugati pályaudvarhoz, jött haza a középső gyerek Prágából kis késéssel vonattal, és akkor felcsíptem, vittem haza, és még mindig ment a meccs. Mondom, bocsánatot kérek, és éppen vitatkoztak a 11-esen, ami teljesen egyetlen.
Az egy olyan 8 perc volt, amíg persze.
Akkor hát új vádli rúgta a Tillam, de aztán olyan sokáig vitatkoztak, hogy meggyógyult, és szépen a pipába beemelte. És azért mondom, hogy egy kaptafa, mert ugye, hogy mondjam, tehát Szenegál az abszolút nyert meccset veszítette, tehát ott szerintem nem volt kérdés. A Kongónál ott azért a kapus nagyokat védett, vagy legalábbis a kezéhez rúgták, meg fejelték neki, de azért...
Nem
de
csak
azért,
a kezéhez védett,
persze, az amikor extra. Kellett, akkor arra rakta a kezét.
Bellingham gratulált neki az egyik fejesnél,
azért az nem volt rossz. Így van, hátba veregette, tehát korrekt volt, de mégis értitek, amit mondok, hogy még... Tehát évtizedek óta mondják, hogy akkor a fekete afrikaiak jönnek, és akkor áttörés, és akkor Kamerun 90-ben 8 között, és akkor csak hosszabbításban az angolok ellen, ha emlékeztek rá, Lineker 2, Ekeke, Makanaki, Milla, ugye tudjuk, nagyon nagy csapat volt, és azóta is jönnek, mennek a ránézésen jobbnál jobb fekete afrikai csapatok, és valahogy egyiknek sem sikerül ezt a nagy áttörést, amit most mondhatok, hogy még Marokkó megcsinált 4 éve, de ugye nem az a térség. Igen, tehát nem, azért nem. Ez olyan, mint a Moldovát, meg Hollandiát, azt mondanánk, hogy mind a kettő Európa, ja. Ugye? Tehát azért ez Afrikának különböző része, de visszatérve a legutóbb meccsek, tehát még ott ez a győzni tudás, ez elveszett. Szerintem egyébként ez a romantika is elveszett, hogy amikor az egyedi stílus, azok az egyéniségek, most a Millára visszautalva, szerintem. Tehát ugye ezek...
Nem osztom teljesen, amit mondasz, de meg nem
mondom. De nem baj.
Vita műsor, hiszen...
Állítom, vittam, az Oli bácsi hangja mindig az van, hogy vita műsor. Hát hála Jóistennek, akkor vitázunk. Én így érzem, ráadásul ugye a születési helyük alapján is a többségük nem is ott született, mert semmi gond nincs, mert a világ ilyen. Csak mondom, hogy már az ő asszimilálódásuk is ugye egy máshol zömében, Európában, Franciaország, Spanyolország, Belgium. Hollandia, Belgium, így van, ahol ez megtörténik, és gyakorlatilag lehetnének francia, vagy nem is állampolgárok, mert azok, de mondjuk francia válogatott is, de mondjuk oda nem fér be.
Hát általában korosztályos válogatottak még voltak, de aztán...
ott akceleráltak, stb., és aztán majd kiderül, hogy hova fognak menni. Tehát magyarul miért lennének kongóiabbak, vagy szenegáriabbak, de ez az én véleményem, szívesen meghaltam a tiéteket, de azt mondom, hogy itt, de mégis valami hiányzott, ami miatt sikerült nem nyerniük, illetve kiesniük, mint Szenegának. Mondhatom a norvégok ellen elefántcsontpartot, ők is vezettek. Kongó, bár ott azért az, ott szerintem itt volt a legnagyobb szakmai különbség közöttük, ami aztán a végén
ők is vezettek,
ahogy mondod, úgyhogy én így érzem. Hozzáteszem, hogy ugye még ugye az Öldfoki szigetek, de hát vagy köztársaság az a hivatalos nevük, mondjuk ha az argentinokat kiverik, akkor az mondjuk az egyetemes futball történet legnagyobb meglepetése lesz.
De nem fogják
kiverni. Szerintem se, és akkor még Gána van ebből a körzetből, hogy így mondjam, Kolumbia ellen. Kolumbia szerintem nagyon jó. Szerintem az egyik meglepetése lesz, kellemes meglepetése a VB-nek.
Zsiga a modern kor Peléje, mert volt egy időszak, ilyen 90-94, minden VB előtt Pelé azt mondta, Kolumbia nyeri a meglepetés csapat. Úgy estek ki, mint a húzat.
Én még nem mondtam soha.
Te még nem, de Pelé mondta.
Lehet,
hogy
most évtizedekig fogom mondani, ugyanolyan hatékonysága, mint Pelé.
Pelének foglak hívni, ha Gána kiveri Kolumbia.
Pelé volt az előző kor Zsigája.
Köszönöm. Igen. Azt akartam mondani, hogy Pelé...
Ezt mit hazaérszívesül? Nagyon büszke
vagyok, hogy Peléhez hasonlítottok, de ő már nem tud büszke lenni rá, hogy hozzám hasonlítottátok, de... Maradok egyelőre Kolumbiánál.
Jó, most itt gyorsan belementünk itt egy olyan legalábbis ilyen kontinentális elemzésbe Afrikát tekintve, ami szerintem pont jó vita alap, mert sok mindenben nem osztom, amit mondasz, ugye itt volt a mai első fél órában Gyenge Balázs, és vele is sok mindenről beszélgettünk. Én szerintem igenis van egy kontinens átrendeződés itt a futball hangsúlyok szempontjából, és persze tudom, hogy nagyon régóta ugye mondjuk, hogy Afrika így, Afrika úgy, de szerintem azért nem csak az, hogy a 10-ből 9 csapat jutott be a 32-be.
De ott megpotyognak sorba.
Potyognak, valóban potyognak, még azért nincs vége, de szerintem egészen más. Tehát itt azért a szerencsefaktor is szerintem volt, ahol befigyelt, meg szerintem az a játék, amit most Afrika mutat, egy sokkal szervezettebb, egy sokkal szerethetőbb. Egyébként nekem egy kicsit nosztalgikusan a régi, talán egy kicsit még a latin futballnak az erényeit is megmutatható focit jelenti, amelyben egy jóval fegyelmezettebb képet látok az afrikai csapatoknál, mint amiről régebben hozzá voltunk szokva, és ebben biztos persze benne van az, amit ugye emlegettél, hogy nagyon sok játékos pallérozódik Európában a nagy kluboknál, illetve ugye azért az európai edzőimport, vagy a már ugye lefelé.
Ott született.
Szóval ott ennek biztos nyoma van, és eközben pedig ugye Ázsiát látjuk, hogy ott most ez éppen egy eléggé sikertelen, ha a kontinens szempontjából nézzük, világbajnokság, ugye a Közel-Kelet meg a Szaúdi bajnokság nem tudta hozni azt, amit esetleg sokan vártak volna tőle. És ott van az észak-amerikai kontinens, ami hát azért, és most akkor soroljuk ide nemzetek közé, nyilván egy picit földrajzi tévegése Mexikót is, bár Mexikó azt gondolom a három közül talán a legesélyesebb volt, hát a könyörgőm, hát ott van mind a három nemzet, Kanada, az Egyesült Államok, és nyilván Mexikó is ugye a 16 között. Szóval, hogy én szerintem van egy hangsúlyáltalódás, és Európa pedig bizonyos pozícióikat veszti. Lásd, hollandok, németek.
Igen, de ezzel együtt én szerintem itt az afrikaiak nagyja elhullik ebbe a körbe, és Marokkon kívül azért igazi csúcsminőséget egyik se képvisel, mert Marokko azért igen, ezen a VB-n is kiderült, meg a legutóbbin is, ugye, ahol négy között voltak. Észak-Amerikát azért azt tegyük hozzá, hogy rendezőként olyan kalapból sorsolták őket, hogy egy kicsit meg volt ágyazva az útjuk legalább eddig. Egyébként szerintem a...
És még
tegnapi mérkőzés azért nem egy ágyazás, továbbjutás volt, már ne haragudjuk.
De bosnyákok
amerikaiaknál? Okay. Hát egyrészt bosnyákok, másrészt szerencsétlen Balogun kiállította magát, ami miatt ezen a VB már nem nagyon fogjuk őt látni, mert ez azt hiszem alapból igen. Két meccs, az egyből piros. Ez egy
ember hátrányban.
Hát igen, aztán rúgtak még egy gólt. Ezzel együtt én valahogy az amerikaiakat érzem, jobbnak érzem egy kicsit őket, mint a mexikóiakat, akik egyébként még gólt se kaptak, de hát otthon játszottak. Azért az más 2200 méteren, a világ egyik leghangulatosabb futballstadionjában. Az a mexikói angol meccs, az egy elég jó hangulatos kis csata lesz, azt azért nagyon várom, de én valahogy úgy érzem, hogy az angolok ezt a meccset túlélték, és van bennük azért potenciál, mert az meg a horvátok ellen kiderült, mert ott volt egy 20-25 perc, amikor tényleg minden igényt kielégítően futballoztak, meg a mexikóiak nincsen herikényük, azt azért még tegyük igen. Hozzá, mert azért, hogy szokták mondani, jó, ha az embernek van egy herikénye, hogyha ha én angol kapitány vagyok, és még van egy-két ilyen edző, meg egy-két ilyen játékos ebben a mezőnyben, de azért én az észak-amerikaiak eddigi remeklését egy kicsit annak is betudom, hogy azért ők nem halálcsoportokból.
Jó, és Kanada meg szerencsés?
Hát... Most Dél-Afrikával játszottak igen. A 32 igen. Között, igen, hát az Dél-Afrikával mi is játszhattunk igen. Volna.
Még visszatérve a kontinensekre, nekem Ázsia abszolút nem meglepetés, tehát nagyjából ezt vártam.
Már hogy én gyenge lett?
Igen, abszolút, abszolút. Az afrikai csapatok.
De a japánokat pedig... sokáig azért sokak...
Hát a braziloktól kaptak ki alig.
Meg, tehát persze, az egy...
Korrekt, ez egy teljesen korrekt.
Nekem Dél-Korea volt csak csalódás egy kicsit, de az összes többi válogatottat, remélem senkit nem sértünk meg ezzel, nagyjából ott van helyük, ahol van. Az Észak-Amerika válogatottak, mert ez a mexikói csapat, ez szerintem azzal, hogy még a következő meccsét is otthon játsza, ez egy óriási szansz, és engem tegnap nem győztek meg az angolok, és ha kivesszük az egyenletből a Henry Kane-t, akit nyilván nem lehet kivenni, mert nincs olyan, hogy ha, akkor ez egy nagyon meleg dolog volt tegnap. Itt én azt érzem az angolokon, hogy ilyenkor jön ki, hogy a Premier League, és hogy van a lábodban 40-50 olyan meccs, ami pokoli. De a Rice, ha így játszik az Arsenalban, bármelyik rongadón tavasszal, akkor az Arsenal bajnoki pontokat veszít. A Madueke az teljes homály volt, a Pickford sem volt magabiztos, és nem láttam azt az embert a Harry Kane-en kívül, aki igazán tud vezér lenni. A Bellinghamnek voltak felvillanásai, de ez az angol csapat, ez szerintem kicsit recseg-ropog. És lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy ennyi meccs van a lábukban. Kongó pedig csak hogy a két tegnapi meccset, és tényleg volt köztük szinte nagyon sok hasonlóság, de amíg Kongó elfáradt, és eddig bírta, addig Szenegát tényleg saját magának köszönheti. Tehát ott én a 80. percben alig vártam, hogy vége legyen, és mehessek aludni, hát akkor Szenegát tovább ment.
Téged jórát ébren volt.
Ezt képest Lukaku másképp gondolkodott, hát ott a második ivószünetben összevesztek a belgák.
De bocsánat, nem csak összevesztek, ami már önmagában jó.
Hanem a fizikai.
Ez egy teljesen szétesett csapat. Amikor egyszerre De Bruynét és Dokut lecserélte, akkor mondtam, hát ezek fel is adták. Aztán nem, hogy nem adták fel.
Igen, ez a döbbenetes, mikor De Bruyn és Dokut lecserélte, senki nem értette szerintem.
Ez egy nagyon érdekes aspektus, mert az, hogy ugye mit szoktunk mondani, ha összevesznek, az egyik variáció az, hogy hát már teljesen már nincsenek ott, és már feladták. A másik meg az, hogy a 2-0 ellenére is minden idegszálukkal a győzelemre törnek, és azt mondja, hogy add már be nekem azt, amit aztán be is adott ott Rosszára a Tillamasznak, aki aztán a...
Akik összevesztek, összehoztak egy gólt.
Igen, de azért, amikor De Bruynét meg Dokut lehozta, szerintem akkor azt gondoltuk, hogy itt mi történik?
Igen, de mindig az eredmény határozza meg, hogy ez milyen edzői húzás. Ez egy jó edzői húzás. Azokban volt átütő erő. Tehát szerintem ez korrekt volt. Természetesen adom, amit Emil mondott, hatalmas szerencse is kellett hozzá. De a szerencsére meg kell dolgozni, és sok mindent lehetett a belgákra mondani, de hogy feladták volna, azt nem lehetett mondani. És a Lukaku is megtette, ott, amikor kellett, ott volt.
Illetve szétválasztotta
a verekedő haverokat.
És Kurtovának volt egy védése 2-0-nál a második évos szünet után.
Így van.
Még annyi a De Bruyne, hogy nekem az is egy kérdés, hogy neki egyébként van még hely a belga kezdőben? Tehát mondjuk az ő lecserélését én annyira nem... Tehát az kellett. Tehát valamilyen fel kellett frissíteni. Sajnos De Bruyne az elmúlt két évben, mióta elment Angliából, ugye Nápolyba igazolt, emlékeim szerint 11-es után sérült meg az egyik bajnokin. Ő már nem az a De Bruyne, aki mondjuk 4-5 év volt, imádtam a játékát. Viszont tartom, hogy ez a belga válogatott szerintem nem fog tovább menni az amerikaiak ellen, mert én is az amerikai csapatot olyan kompletnek látom. Az más kérdés, hogy az első számú góllövőjük, hát való igaz, hogy valószínűleg a tornáról piroshozta ki magát, mert ha még mennek is egyet
tudnak
az amerikaiak...
Tudnak úgy szerepelni, hogy még játszhasson, de nem valószínű, hogy
ez a belga válogatott nekem egyébként nagyjából én ennyit vártam tőlük, és nekem Hollandia sem csalódás, csak említetted az átrendeződést. Németország már igen. De a holland kiesés, főleg Marokkó ellen, az szerintem...
Nem hát meglepetés.
Én azt mondom, hogy az volt az a mérkőzés, ami teljesen kétesélyes
volt.
Igen, de a meccs alapján szerintem Marokkó valamivel jobb volt. A konkrét meccs alapján szerintem valamivel jobb volt. Egy-kettő, a bekerülési súlyuk is hasonló volt, mert a legutóbbi VB negyedik, amelyik Brazíliával ugye döntetlent játszott, és vidáman besétált ide, az játszott a hollandokkal, akiknek voltak nagyszerű meccseik a csoportban, de nem az volt, hogy akkor most ide nekem az oroszlánt is. És ez volt a mérkőzésen is. Tehát azt szerintem egy papírforma volt, és aztán kijött a végén ugye a szerencsefaktor, vagy az is belejátszott, de Marokkó megdolgozott érte, és mondom, én Marokkot nagyon-nagyon erősnek tartom, de amit megmondtok, a belgákat
és ott
kevésbé...
mentálisan is baromi erősek, látsz, egységesek.
Nincs,
jók,
így van, ott
jók,
jó,
fizikai jövés teljesen rendben van.
Az egy kerek egész csapat, ott a helyük. Ez az amerikai belga, egyetértek. Az Egyesült Államok csapata jó, jó, erős, felkészült, ha megnézed, hogy hol játszanak abban a játékosaik.
Picit úgy érzem, most, hogy Belgium előtte az összes puskaport ezzel a
mérkőzéssel.
Túlélték. Hozzáteszem, Szenegálnak, megnézed az összeállítását, megnézed, hol játszanak. Persze. Ugye emlékeztek a legutóbbi Afrika kupa döntőjére, az a vicceskedés Marokka ellen, amikor lesétáltak, visszasétáltak, ők nyertek, nem ők nyertek, elvették tőlük. Most még mindig nem tudjuk, hogy igazából ki az, de minden esetre a saját kontinensén az egyik legjobb csapat. Tehát Szenegál jó. És mégis sikerült kipöckölni. Szóval én ezt a nagy átrendeződést nevezem, és ami szerintem még fontos mondani, hogy ez egy 48 csapatos VB, tehát szokás itt kezdődne egy frankó VB, ami a legutóbbi volt, értitek?
De ezt mondtuk, mondjuk, hogy egy új világbajnokság indult.
Nem tovább jutottak, hanem körülbelül ennyi kerül be, és most esnek ki. Tehát igazából ebben még nem gondoltunk bele, hogy most kezdődik az a VB, amit mi az utóbbi, csak az utóbbi években.
Csak a szerkezete más, mert most ugye más valóban rögtön mondjuk, abban a pillanatban, hát, ha nem sikerült. Egy mérkőzésen elrugsz. Mindenki
hozzáteszik, hogy most jutott először a...
Mondjuk három hete tart, azért tegyük hozzá.
Most jutott először. Nagyon durva, hogy most belegondolsz.
De nem, hát ezt mondom. Hát nagyon durva.
Ugye pont napra pontosan, mert három hete volt a nyitó.
És akkor azt mondjuk, hogy történelmet írnak, mert bejutottak az egyenes kiesési szakaszba, ami mindig...
Eddig nem tudtak volna bejutni.
Pontosan, hát a brazilok volt is, a csoport mérkőzése
szakasz még be egyenes kiesés és 32-be.
Már, ha a számosságot nézzük. Tehát igazából ez is egy kicsit felemás. Minden esetre én nem érzem ezt a fajta Afrika eltűtőerőt. Szerintem reális. Tehát reális. És azt mondom, hogy az amerikai földrész, Amerikában zajló VB-n az amerikai földrésznek egy kicsit...
Hagyományosan jobb szoktak lenni.
Így van. Tehát igazából én olyan nagyon... A franciák milyenek? Hát elképesztő. Hát nem kell mondani.
Franciaország,
de igazából olyan borza argentinok, enyhén szóval jó. Tehát magyarul, és valószínűleg az öltfokiakon azért csak átrágják magukat. Magyarul azért olyan borzalmas, nagy meglepetések nincsenek. Hát mondom, oké, Kanada ott van, de Kanada Dél-Afrikát vertett, tehát ott se az volt, hogy akkor valami eszeveszett. Paraguay német.
Azt mondom, hogy a lehetőséggel a kanadaiak és az amerikaiak is, ha már így hozta a sors, hogy te vagy a rendező és első kalapos voltál,
correct,
akkor megcsináltad azt a feladatot. Ugye azokat kell megverni, köszönj, akikkel játszol, és ezt a feladatot megoldották. Amerikaiaknak jön ugye Belgium, Kanadának pedig most puskáznom kell, hogy is játszanak Kanada? Ugye Marokkó.
Marokkó.
És ők már nem otthon.
Igen. Elmozdultak már most a Dél-Afrika ellen is, ugye ki kellett mozdulniuk.
Na jó, de Dél-Afrikát meg lehet venni máshol is, Marokkót kevésbé tudom elkezdeni. De egyébként a hollandok, egy mondat, amióta Hollandia felrakta magát a futball világtérképére, annak is egy elég magas polcára, ugye ez 70-es évek eleje, Ajax meg a 74-es holland válogatott. Azóta jellemzően azért ott van, voltak kisebb mélypontok, de azok sem tartottak túl sokáig, bármikor azóta azért, mert sok generáció felnőtt a holland futballba. Most ex-has mindenki föl tud sorolni 10-15 olyan holland támadót, hogy elmondhatatlan. Ebben a válogatottban vannak nagy nevek, vannak jó futballisták, egyik se csatár. Tehát ahol a Memphis Depay a legjobb, az a Memphis Depay, akinél most 50 jobb holland csatárt mondok az elmúlt 50 évből, de biztos.
Ha kapunk 10 percet, akkor 60-at összesen.
Pontosan így van. Tehát legutóbb, amikor 2010-ben, meg 2014-ben, ez is meg gazérmesek lettek, hát ott Snyderek, Robbenek,
Van Persie. De azért van, az a középpálya ugyanez van. Tehát ha most te vagy Mourinho, és azt mondják, hogy hozzá egy hollandot ide a Reálba, akkor kire böknél rá?
Olyan nincsen, aki fazont szab, akire azt mondja az ember csettint, hogy na ez tényleg itt
azért. Hát a De Jongnak kéne lenni.
Na jó, de hát a De Jong az
egy ilyen.
Pontosan így.
Barszában se nagyon.
Temus Snyder.
Kifeláll, igen.
Temus Snyder. Csak oké, hogy neki kéne ezt csinálnia, de látszik, hogy vissza, igen, és vissza alibizik hátra. Ugye, mert jó, mit kell csinálni, hogy jól mozgassa, hogy előbbre lép.
A védelemben még rendben is vannak, meg védekező
középpályán. Hát az is lehet. Puma mondta neki, hogy figyelj, gyere már kicsit hátrább, hogy biztos legyünk hátul. Megjöttem. Ugye Puma azt mondta, hogy nem változtattam volna, ugyanúgy öt védővel álltam volna fel, nem bántam meg. Hát közük nem volt, hát akkor miért nem bántam meg?
Jó, de Hollandiával úgy voltunk, hogy lehet eső, lehet sár ezen a világbajnokságon.
Persze,
ha bemennek a nyolcba, akkor azt mondjuk, hogy hát jó, a hollandoknak ott van a helyük, de igazából az, hogy kiestek, szerintem a szurkolók és a nézők, leszámítva persze a holland szimpatizánsokat, semmit nem vesztettek sajnos.
Jó, és akkor Jürgen Klopp váltja? Nagelsmannt?
Valaki váltja.
Ugye Nagelsmann egyből kijelentette, hogy hát ő nem akar menni. Valahol egyébként, ha most a német keretet megnézzük, és ide egy kicsit párhuzamot lehet vonni a hollanddal, hogy azért ez sem az a német válogatott, amit korábban megszoktunk, mert több az egyéniség, mint a hollandoknál, de azért ez a német csapat is, hát nem tudom őket hova tenni.
Klóze kaliberek hiányoznak értelemszerűen, nem?
Klóze kaliberek szerintem vannak, Klóze tudásúak talán nincsenek, de itt a Schweinsteigerek hiányoznak. Igen, a Thomas Müllerek. Igen. Hát az, hogy egy német válogatott 11-est rúg, és Kimmich, aki mondjuk egyébként ő ez a kaliber, tehát vele ilyen probléma nincsen, meg ő a csapatkapitány, Kimmich ott érdeklődik, meg üvöltözik, hogy ki vállalja el a hatodik, és akkor egy Goretzka nem vállalja el. Hát most, ha egy Schweinsteiger a pályán van, hívva rúgott volna az első ötbe, az úgy rúgja be a létszála, hogy kidől a kapu.
Így van.
És oda ment Tá, aki azt hiszem saját bevallása szerint, és soha nem rúgott még.
Ez minek az eredménye, hogy ilyen lelkületű egy német csapat, amelyikről mindig azt gondoltuk, ugye, hogy 11-en van a pályán, és mindig ők nyernek.
Olyan, mint Németország.
Hát valószínűleg valamilyen szinte társadalmi leképezés, de amit még mondtam, neveket mondta, akik hiányoznak, szerintem egy Neuer is hiányzik, pedig ott van.
A Neuer előtt
nem szóltak. Nem a 11-esről beszélek, hanem egyáltalán.
De én ilyen unott arcú Neuer.
Az a Neuer hiányzik, aki Neuer.
Ilyen unott arcú.
Mondd ezzel, persze, le a kalappal.
Még egyszer mondom, ilyen unott arcú Neuert még nem láttam világeseményen a német csapatban. Tehát, hogy itt, mintha tényleg ez, mintha a háta közepére nem kívánta volna, mert ezt világbajnokságot.
Mert ő érezte a csapat valós erejét.
Hát ő látott egy pár csapatot, vagy meg volt.
Tehát azért védett egy pár német válogatottban, és hogyha most megint azt mondom, hogy itt a hollandoknál, hogy akkor válasszuk ki ezt a német játékost, akit mondjuk.
Igen, de a német válogatottban, hogyha az idealizált valós képességeit nézzük, ennek a Musiala, Wirtz, Havertz hármasnak, igen, ezek szuperek, csak mindegyiknek borzalmas éve volt.
Tehát és a Havertz sem volt, volt jó. Lehet tenni mellé, hát a borzalmas az, három éve
van. Igen, de a Sané az már tényleg lecsend. A Musiala ugye hosszú sérülés után.
De mit keres ott?
Hát már mondjuk a Gnabry is megsérült, a Karl is megsérült. Jó, tehát és egyébként amiről senki sem beszél, szerintem egy nagyon nagy érvágás volt a németeknek, hogy a Schlotterbeck megsérült a második meccsen, aki amúgy is egy jó szellemű pali, tehát az oda át volna 11-est rúgni. Egy ballábas szőke német dortmundi belső védő, 80 millió körül van a transfermarktára, és ez az egyébként a válogatottba össze-vissza bohózkodó Rüdiger játszott utána helyette, mert a társlotterbek volt a Nagelsmannnak fixen a belső védő párosa. Szerintem ez sokat számít, hogy belső védőt kell menet közben cserélned.
Hát de mondjuk a Real Madridból a Rüdiger, azért annál már hallottam rosszabb pótlást is.
Hát pontos Lotterbekről volt szó a Real Madridban, amúgy. Így most nincs nem,
nem, nem biztos, hogy most csak azt mondom, hogy pont szerintem pont itt pótolni lehetett. Nagyon sok más. Tehát mondjuk a Wirtz, akinek a vezérnek kellett volna lenni, azt sem vettem észre, hogy játszik.
Illetve a Nagelsmann szerintem az a túlgondolkodó edző.
Lehet, hogy
említetted a Kloppot, vele megérkezne a szenvedély, és szerintem egy más rendszer, úgyhogy ha jó történet a német futballal a következő években, az, hogy Jürgen Klopp leül a National Elf kispadjára, és mondjuk akkor az utolsó munkája lesz pályafutásában, és akkor mondjuk a 30, nem tudom hányas VB-ig marad, mert ugye a németeknél azt hiszem Nagelsmann a hetedik kapitány a futballtörténelemben.
Nem, most már több, de nagyon sokáig tényleg csak kevés volt. Én,
és Klopp, aki szerintem
Helmut Schön volt a harmadik, és még 78-ban is ő volt.
Herberger volt, hogy 30 évig.
Szóval szerintem Klopp egy jó döntés lehet.
És mondjuk ez a pedigrejéből hiányzik, és oda passzolna. Tehát
illetve kipihente magát, igen. Ő azért az a karakter, aki, hogyha bemegy az öltözőbe, akkor ott megjöttem,
persze
vagyok, látják, már azt is érzik, hogy jön. Szerintem ő lehet a megoldás, mert ez égés a németeknek.
Azokat láttátok, azokat a videó, ugye a Klopp az egyik német közszolgálati tévének a Müller, Thomas Müllerrel együtt egyébként az állandó szakértője, műsorvezető mellett, és akkor első meccsüket az a Curaçao elleni 7-1 volt, ott az Houstonban játszották, és akkor a Thomas Müllert követem el, nagyon jó pofa figura egyébként a különböző megnyilvánulásaival, és a Müller posztolta azt ki, hogy csak az látszik, hogy ilyen óriási, ilyen lélektelen felhőkarcolók, egy zebra, piros a lámpa, és háttal áll két nagy, meg egy kicsi töpszli cowboy kalapos ember, és így a kamera előzi őket szigorú arccal, Klopp és Müller a két oldalon, hatalmas texasi cowboy kalapba, középen a műsorvezető moderátor, nem tudom a nevét, és egyszerre megállnak, mind a három megigazította egyszerre a kalapját, és mentek tovább, csak ennyi volt a videó, mondom, nagyon jó, mondom, én ezeket nézem.
Hát ez sajnos nem lett hosszú, ez a német és cowboy kalapos történet a világbajnokságon, de még azért kicsit beszélni fogunk a VB kapcsán, ami előttünk áll, hiszen szerintem nagyon izgalmas mérkőzések jönnek, úgyhogy ezzel folytatjuk rövidesen az urakkal itt a stúdióban a hírek után.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad. A Kárpát-medence ezer csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Kleinheisler László távozik a Csíkszeredától. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap csaknem 400 ezer gyerek. Marad a meleg, napos idő néhol záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Távozik az FK Csíkszeredától Kleinheisler László. Az 53-szoros magyar válogatott labdarúgó februárban igazolt a székelyföldi csapathoz, amelyben 9 mérkőzésen szerepelt és 1 gólt szerzett. A Manchester City csapatánál folytatja pályafutását Elliot Anderson. A jelenleg a világbajnokságon szereplő 23 éves angol középpályás a Nottingham Forest-től igazol a 10-szeres bajnokhoz, méghozzá brit rekordot jelentő 116 millió fontért. A Tottenham együttese pedig klubrekordért 85 millió fontért szerződtette a West Ham United-től Mateusz Fernándest. Visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős a wimbledoni tenisztornapáros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. A női párosok versenyének első körében Udvardi Panna a holland Isabel Haferlag oldalán 6-4-4-6-6-4 arányban kikapott az amerikai-ukrán ellenfelétől.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphat csaknem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést javasolja a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Ezt szintén a miniszterelnök közölte a kormány szóvivői tájékoztatón. Megszüntetni a kormány az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Szondi várjátékokat rendeznek szombaton Drégei Palánkon. Az egésznapos programon a várvédőharcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz, solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással, és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játék, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét lehet fürdeni a Szajnában, Párizsban. Hétvégén megnyitják az olimpián használt helyszíneket, a szabad strandokat, a két évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek arra, hogy minden évben alkalmasak legyenek a fürdőzésre. A víz minőségét naponta többször ellenőrzik. A szajnaparti strandok augusztus végéig ingyenesen látogathatók.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Baleset történt Budapesten a Szent István körúton a nyugati tér előtt, a buszsávban, valamint az Ajtósi Dürer soron a Dózsa-György útnál. Szintén baleset volt a 11. kerületben a Hunyadi János úton, kifelé a Kőtár út előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Holnap többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 36 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört. Itt ma nem Emillel, Deák Zsigmonddal és Elpap Istvánnal, és ugye hát nyakig merültünk a világbajnokságba teljesen természetes módon, úgyhogy picikét nézzünk előre. Ugye itt már döntöttünk a német válogatott további vezetéséről ebben a hatáskörünkben, de beszéljünk arról, hogy vajon ott azoknál a csapatoknál lesz-e majd szövetségi kapitány váltás, akik hát bizony komoly feladatokra vállalkoznak. Spanyolország Ausztriával szerintem elbánik majd a maga módján, bár szerintem ettől a spanyol csapattól még nem láttuk ezen a világbajnokságon, az én érzésem szerint, azt az átütő teljesítményt, aminek kapcsán még a VB előtt ugye az Opta, meg sokan mások is, ugye a világbajnokság legesélyesebb csapatának tartotta, azóta már az Opta is megváltoztatta a véleményét, ugye itt mindenféle fajta eddigi statisztikák alapján szerintem nem volt nehéz dolga. Szóval mit gondoltok erről, illetve nyilván Ausztriától az, hogy itt van azért a 32 között, azt nem mondom, hogy elvárás, de mindenképpen pozitív, de ez a Spanyolországot továbbra is szerintem a legtöbben döntőbe várjuk.
Hát a spanyoloknál az a tipikusan a spanyol csapata az, amelyik megtehette azt, hogy a felkészülésre áldozza a csoportkört, mert mi baj a történet, hát még úgy is, hogy ugye egy elég értelmezhetetlen döntetlennel kezdtek.
Igen.
De utána teljesen normálisan játszottak, simán gond nélkül itt vannak, nem fáradtak el, tehát teljesen biztos. De Ausztria pedig, én sokkal többet vártam az osztrákoktól, tehát én akárhány előkészítő meccsüket láttam, az osztrákok nagyon egybe voltak, nagyon jól néztek ki, nagyszerűen futballoztak. Most ehhez képest ezen a VB-n eddig nem csináltak semmit, de ők tudnak jó futballozni, és hát a Rangnick a szövetségi kapitányuk, aki az egy felkészült ember, nem professzor a beceneve. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a spanyolok ellen mit, hogyan talál ki, mert persze az osztrák válogatottban nincsenek világsztárok. Na de azért egy Alaba, egy Laimer, egy Zabitzer, tehát ezek olyan emberek, akik azért olyan klubokban játszottak, hogy tudják, mit ördöglik a légy, hát Alaba konkrétan ugye éppen a Real Madridba. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Én is azt gondolom, hogy a spanyolok ezt persze venni fogják ezt az akadályt, de alakulhat úgy ez a meccs, inkább így mondom, alakulhat úgy ez a meccs, hogy nagyon, nagyon észnék kell lenniük.
Így van. Előbbre is mennék, vagy bocsánat, visszafelé az időben jobban. Ugye csoportukat megnyerték az osztrákok, kijutottak a VB-re, és emlékeztek rá, ott is körülbelül olyan volt, mint nálunk az írek ellen, hogy volt egy neki kedvező eredmény, azt meg kellett őrizni. És nem azt csinálták, amit mi, hogy beszorulunk, vagy behúzódunk, most mindegy, hogy most mennyire az ellenfél, hanem az volt a technikájuk, lásd a professzort, hogy náluk legyen a labda, mert úgy viszonylag nehezebb gólt kapnunk, ha nálunk van a labda. És azt az utolsó 10 percet, vagy negyed órát az utolsó VB-selejtező meccsükön úgy menedzselték, hogy az valami elképesztő. És itt visszacsatolok Pistához, hogy egy jó csapatnak tartom az osztrákot, amelyik még a VB-n ezt nem mutatta a teljes valójában.
Két éve az EB-n extra még... játszottak, ott egy törökök ellen volt valami megmagyarázhatatlan
így van,
blokk,
volt
és
egy,
ki
is volt, egy nagy blokkjuk, de sokkal jobbak voltak, így van. Itt még ezt nem mutatták.
Persze kérdés, hogy a spanyolok ellen
ezt akartam elég. Mondani, nyilván kicsi az esély, pont a spanyolok ellen fogják a legjobb formájukat futni, de ne zárjuk ki, mert eddig nem futottak. Aztán olyan is van, hogy nem futott senki ellen, semmi szépen távozol, de a spanyolok ellen meg, tehát veszteni valójuk nincs. Tehát azért érted, úgy mehetnek oda, hogy
Spanyolországtól
több esélyt esély adok az osztályoknak a spanyoloknak ellen, mint a horvátoknak a portugálok ellen. Komolyan. Az alapján, amit
mert a portugálok sem sincsenek láncrapó formában, hozzáteszem a horvátok se,
hát
de,
horvátok.
De ők se, de mindegy, hallgassuk el miért, mert lehet, hogy eldönti ezt a vitát.
Elég nagy felelősséget tettél a vállamra.
Mondja, de.
Ami a spanyol meccset illeti, én remélem, hogy a szövetségi kapitányunk ezzel most már véglegesen befejezi a kísérletezgetést, mert az első fordulós csoportmeccsük az katasztrófa volt taktikailag szerintem. Megpróbálni egy zárt védekező csapat ellen úgy játszani, hogy nincs szélsőd, illetve ha mondjuk két Barca meccset megnézett volna ebben az évben, most nyilván ironizálok, akkor tudja, hogy a Pedri, Dani Olmo 2 és a zseniálisan működik, őket egymás mögött kell játszatni, Pedrit egy picit visszább. A Nico Williams hiánya szerintem sokat nyom alatba, mert a 24-es EB-n ez a feltűnő Jamal és Nico Williams ezzel a két szélsővel megbolindították a teljes kontinenst, most ő nagyon hiányzik, és a Bayern játszik, azt hiszem, hogy most azon a szél, vagy ő lehet az egyik, és Jamal sincs még formában, mert kihagyta a tavasz második felét, viszont én a franciák játékán is azt láttam, hogy megyünk előre, rápihentek, és mostantól kezdve csúcsforma, a spanyoloknál is remélem, hogy ez lesz, hogy kellett ez a három meccs, hiszen a belegondolunk...
Magyarul itt... lesz jósoltuk, hogy erre az 5-7-es tornára valószínűleg ezt kell csinálni.
Május végén BL döntő volt. Igen. Tehát ott nagyjából 10 nap plusz elutazás Amerikába, és akkor játsszál csoportmeccseket, tehát most már viszont az a fázis van, amikor már nem lehet hibázni. Úgyhogy én a spanyoloktól sokat várok, de legnagyobb tiszteletem újra Zabalé, de azért itt a spanyolok megint... olyan csatár nélkül jöttek, mert ugye majdnem így lettek világbajnokok is, de azért a David Villa az egy szuper játékos volt. Szóval hogy azért egy ilyen, ami mondjuk megvan a franciáknál minőségben.
Hát az mondjuk 6 olyan csatár van, amikből.
Vagy még akár a portugáloknál is, itt szerintem a spanyoloknak az a hiányosságuk, de szerintem Ausztriát könnyedén meg fogják verni.
Viszont a középpályájuk meg annyira erős, hogy ebből nagyon sokat kompenzál
a zseniális spanyoloknak. Pedri szerintem félelmetes, ahogy zenél a labdával. A portugál meccsben én ott bármit benne látok, mert ezek a horvátok, a fenszívek magukat, ott ugye itt van ez a Ronaldo kérdés, én továbbra sem vagyok elájulva tőle, most az, hogy neki az utolsó csoportmeccsen kijött a lépés, hát oké.
De Ronaldon kívül van, és mondjuk tegyük fel, nincs Ronaldo, tudom, hogy van, de ott van 6-7 olyan világklasszis a portugáloknak.
De tegyük már fel, hogy nincs csak a padon, mert Szerintem akkor az a portugál válogatott
legalább olyan, és akkor még finoman fogalmaztunk.
El tudja dönteni hamarabb a mérkőzés, de ez legyen a
Martínez
problémája.
Csak Martínez abban gondolkodik, hogy ha esetleg nem tudják eldönteni, akkor ő nagyon porul jár azzal, hogy a padra ülteti a Ronaldot, ráadásul nyilván az öltözőbe is azért.
Persze.
Az ott.
Igen, én is azt gondolom, hogy
de ugye lecserélni se könnyű. Tehát az
ez
a baj,
meg a másik.
Mert érted, hogyha az lenne, hogy figyelj,
de akkor mi lenne?
Tényleg már 68 éves vagy, oké, úgy nézel ki, mint egy 48 éves, de nagyon jó, de nem, most csak viccelek. De ugye azt azért látjuk, hogy azért a Ronaldo már
nézed a gólőrű listának
az elején, tehát ő nincs ott, mert egyszerűen már nem olyan, nincs ezek gond, mert én elhiszem, hogy ott a helye, minden szempontból, amit
akár
mondhatok, minden megdöntött, de ugye azt elviselni, hogy egy már nem olyan jó Ronaldo végig ott legyen 90-120 percig, ezt már lehet, hogy egy csapat egy jó ellenfél ellen, kicsit balszerencsésebb körülmények között nem fogja bírni.
Messi, Scaloni. Uh-huh. Csak behozom. Messi leültette a padra, megbeszélte vele, és lehet nem is kellett megbeszélni vele. A Messi pontosan tudja. Én ezt ebben
más
látok
a habitus,
még egy...
Más a habitus.
Igen, de a Messi el tudja azt viselni, és nem kezdek, mert én, ha bejövök, az is jó. A Ronaldónak az egója szerintem, amellett, hogy amit ő a futballba beletett, meg amit ő adott, az ez nem kérdés. Hihetetlen, de szerintem az ego ebben a kérdésben, ez egy nagyon fontos dolog. Igen. És hogy szövetségkapitánként mi a jó megoldás? Ezt innen mi nem tudjuk megmondani, hogy az öltöző hogy viszonyulna ahhoz, ha Ronaldot a padra, aki akkor mondjuk két játékos, a kezdő fellélegzik, hogy na, akkor mostantól vagy igen, pedig pont...
Csak van egy olyan faktor, amit ugye Borbála Bence José Varázóval készült interjújában ki lehet olvasni, amitről azt mondják, ugye, hogy az a győzni akarás, ami a Ronaldóban sugárzik, hogy ez egy olyan elképesztő katalizátor minden játékosnál, ami nélkül nehezebb. Tehát, ez vagy azzal lehet, hogy az volt könnyebb.
Nekem egyébként sokkal jobb véleményem van a Ronaldóról, mint ami általában így a médiában.
Nekem
meg
kifejezetten jó véleményem, vagy ezt mindig vállaltam.
Ami így lejön, és persze utólag lesz majd okos az ember, most egyedre nézzük meg, hogy a portugálok hogyan szerepelnek így ebbe a formában, igen, centerben Ronaldóval, lehet, hogy nagyon sokáig jutnak, ugye nagyon könnyen lehet egy portugál-spanyol meccs pillanatok hát alatt,
a jövő héten.
Pillanatok igen, alatt, igen, így van a következő körben.
Ha mind a ketten veszik ezt az akadályt, akkor
már meg is valósul.
Na ott már, ahogy szokták mondani, elválik a tüdő a májtól, tehát igen, ott már...
Más szoktak mondani, de...
A rádióban a tüdő a májtól
válik, de... Másokban még a máj a tüdő.
Lényeg az, hogy ott azért elég sok minden, nem csak ott, mert azért addig van egy Horvátország is, mégiscsak az előző két VB érmeséről. Tehát a mai horvát válogatottban, aki jó, az öreg, aki meg nem öreg, az meg nem
ez
jó.
Úgyhogy
jó az öreg, hát,
kik a legjobb játékosaik? Luka Modric olyan 11-es csinált az angolok ellen, hogy most egy szem el, annyi labdát adott el ezen a VB, mint az előző 10 évben összesen. Igen. Ott van Perisic, aki a hátán vitte a horvátokat.
Igen.
Világversenyeken. Igen. Ott van Kovács, ez öregek. Igen. Tehát ez van. Van Guardiola, akit nem tudom, én szerintem egy viszak túlárazott ember, ő legalább fiatal. Tehát most egy bal hátvéd nem fog tovább juttatni egy csapatot önmagába.
Én azt mondom, hogy ez kiki meccs lesz. Azt mondom, kiki meccs lesz, és azt mondom, hogy a Ronaldo lett le a kalappal, puszilom, tényleg jól néz ki, jól is focizik, tényleg semmi gond ezzel, ebbe a korcsoportba a legjobb, de az ő végtelen győzni akarását szerintem egy horvát csapat győzni akarásnál nem nagyobb. Tehát a horvát...
De a többi portugál is akarám győzni, nem csak
tudom,
a Ronaldo.
Én tudom, sőt, a portugáloknak természetesen jobb játékosaik vannak, a fent felsoroltóknak fog.
Szerintem a második legjobb keret a portugáloké.
Én portugál továbbjutásra szavazott.
De
azt mondom, hogy nem, ez nem lesz egy sima meccs, maradjunk annyiban, tehát ez egy kiki meccs lesz, én ezt mondom, de ha most valaki a pisztolyt a fejemhez szorítaná...
Mert ezt azért meg kell nézni. Egykor kezdődik.
Ha fejemhez szorítjátok a pisztolyt, akkor azt mondom, hogy
még akkor is, ha holnap hajnalos vagyok a rádióban,
hát, a spanyol meccsnek ugye vége lesz 22-57 körül, és akkor alszol egy másfél órát, és akkor fölkezd.
Milyen jó hangzik.
Svájc-Algéria, még azt azért ne engedjük el.
Aztán majd, amikor évfélkor ott rúgdossák a 11-eseket az osztrákokkal, akkor majd visszatér.
Svájc-Algéria.
Az, 5-kor kezdődik.
Hát te nézd,
hát én nem, hogy felmaradok, én már akkor fönn leszek. Én már akkor fönn leszek a holnap reggeli műsor miatt. Úgyhogy, szóval, Svájc.
Svájc-Algéria, nem tudom, nem.
Siralmas,
nem
Svájc,
szerintem
siralmas.
Két egyforma képességű csapat, ezt mondjuk abszolút. Két évvel ezelőtt azt mondtam, van a Svájc.
Sima, tök sima.
Svájc.
Közte három.
De nagyon döcögnek, nagyon döcögnek.
Nem jók, ők se, nem jók. Algéria, hát ugye
ez milyen nagy arca,
ez nem az a Svájc, aki két éve az Európa bajnokságon.
Már az Algéria szövetségkapitány, ugye a Petkovics, aki svájci szövetségkapitány volt. Tehát mondjuk, ha valaki ismeri Svájcot, az mondjuk ő. Tehát magyarul ez az előny is megvan neki pluszba.
Illetve, hogyha Algéria tovább megy, akkor Bembu Ali biztos nem játszik a Győr BS elejtező, nem mintha kiesé, sosem a Izlandra repülne azonnal tovább a jövétre.
Igen, mert ő még versenyben van.
Ez egy érdekes párharc lesz szerintem. Ha most egyre rá kéne bőknem, hogy hol lehet 11-esek, szerintem ez pont az a meccs, ahol lehet, egy rossz 0-0-val elmennek a 11-esekig.
Nálam még az Egyiptom-Ausztrália ilyen, ahol onnan én érzek egy olyan 11-es rúgást, hogy öröm nézni.
Na jó, hát érdekes dolgokat tartogatnak meg a hátralévő mérkőzések itt a 32 között.
Annyit még gyorsan hagyomjak hozzá, hogy egyébként szerintem ez egy jó VB. Tehát most itt most egy-két csapatot persze lehúztunk, de de én nem, tartottam attól, hogy a 48 csapat sok érdektelen mérkőzés, persze a csoportkörben
meg
volt egy-kettő.
Meg a fizikai fáradtság, amit igen, állandóan emlegettünk.
De többet kaptam, mint amit előzetesen vártam, én egy ilyen nagyon...
Még nincs vége azért, tehát még...
De most már az
izgalmak nyilván több lesz, de az a tényleg,
hogy focizett az ember, akkor egy mexikói angoltól nem fog elmenni a kedve a focitól, vagy egy brazil norvég, vagy egy francia marokkó, mert az is kinéz majd mindjárt.
Vagy egy ausztrál egyiptomtól.
Hát azt mondjuk,
hogy az is lehet jó meccs.
Lehet, de nem lesz.
Jó, nyilván.
Mostantól az ősszel kevés Ausztrál-Egyiptom lesz, egy
igen.
Még.
Igen, az biztos. Tehát abból már csak egyet látunk.
És akkor még a Svájc.
Nem itt az a kérdés, hogy tényleg, hogy a fáradtságnak lesz-e, valóban az igazi fáradtságnak lesz-e bármilyen mérkőzés minőséget romboló hatása, de miután a tét egyre nagyobb lesz, én azt gondolom, hogy ezt egyszerűen ezen át fogják rágni magukat a csapatok, valahogy ezt megoldják, és ha már Ben Bollit is egy győrt emlegetted, akkor egy picit nézzünk szét a hátralévő pár percben itt a mi klubcsapataink házatáján, mert ugye
indul,
már...
vagy indul a szezon, nem?
Bizony, még... döbbenet. Ugye Freddy most már Gartamant és Sissét is eladta, de akad azért játékos, hogy tudjuk, hogy az ifjabb Lisztes például kölcsönben újra itthon marad, és tegnap a Karabagot legyőzte a Fradi, úgyhogy nem tudom, hogy ebből bármilyen messze menő következtetéseket ti le tudtok-e vonni, de tényleg durva, hogy zajlik a világ legnagyobb sportesemény, és közben indul a
következtetése tudok ebből levonni.
De a legszebb az egészben, hogy gondoljatok bele, ha mondjuk persze, hogy ez nem így volt, de ott lennénk a VB. Ott lennénk a VB-n, akkor hogy néznek ki, és mondjuk
meg versenyben lennénk. Meg Vitál, és most valószínűleg még az USA-val.
De még a Fradiból is nagyjából a hadra.
Ja, csak, jó, abszolút, igen.
A hadrafogható magyarok, azok válogatott kerettagok, szóval akkor hogy néznénk ki? Mert így azt mondjuk, hogy jó, hát Ben Buali, oké. Mert Joseph már lassan hazatér, engem. De még ő sincs ott a Fradiba egyébként.
Nem, de már azért ott lesz a meccsekre, ott lesz. Tehát a felkészülésnek az első szakaszán.
Karabag erre még nem volt ott.
Nem tudom, ezt nem tudjuk ezt átugrani, ezt a témát.
De nyugodt.
Mert annyi volt még a papíron. Nem azért, félét és ne essék, tehát tényleg nem azért, de részben azért is, mert VB árnyékában, másrészt meg
semmit nem tudunk. Azt akartam mondani, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy valóban ez pánzamos valóság zajlik.
Ez egy kicsit beizárjuk, hogy ugye kedden játszik majd a Győr Izlandon, és Újvidéken csütörtökön a Fradi Európa Ligát. Egyébként Borbély Balázs és Hajnal Tamás is azt mondta 3 héttel ezelőtt, hogy bő a keret, sokan vagyunk, el kell adni játékosokat. Majd meglátjuk itt az első két mérkőzésen, hogy Borbély Balázs hogyan tudta összerakni ilyen rövid idő alatt ezt a keretet. Győrben megmutatta, hogy tud rövid idő alatt csodát csinálni, szerintem ebben bízhatnak az FTC szurkolók is. Hogy ez itt is működik, mert azért minőségi játékosok amúgy maradtak a keretben, Fradi szinten, mind a két csapatnak szurkolunk.
Jó, átugrottuk a témát, ugye valaki eladni akar, valaki meg vásárolni például klubot, ugye nagyon úgy fest.
Hát micsoda átkötés!
Ugye, nagyon próbáltam ezt itt valahogy így. Szóval, hogy itt 775 millió forintnak tűnik most a vételár, amikor ugye a Fehérvár keres, vagy valószínűleg talál új gazdát, méghozzá ugye egy Benficához kötődő cégről beszélünk. Hát azért ez valóban egy középkategóriai hátvéd ára. Szóval, drága jó szerkesztő kollégám, Elpapistan azt írta, szokták mondani, ilyenkor kell klubot venni, mert most ócsó.
Hát amikor a részvény ócsó, akkor kell bevásárolni, hogy ezt
mondjuk. De azért ennek a fájdalmát érezzük, ennek a mondatnak. Ez igaz, jó, hát ehhez képest,
tehát
ez igaz.
Tehát ezt is a Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta. Úgyhogy, de hát most egy NB2-es csapatról beszélgettünk, persze. Tehát most akárhogy
8
is.
8 éve bajnok volt.
Igen.
7 éve kupa győztes.
Akkor nem 775 hát, millió forint lett volna az ára, hogyha esetleg a piacra kikerült volna.
Nincs ajánlat, akkor viszont a klub nagyon nehéz helyzetben lett volna, tehát itt sok választás.
Persze, nem lehet azt mondani, hogy itt ezt megversenyeztették ezt az árat, de hanem ugye, örülünk, hogy van.
Mert egyrészt ugye eltolták, újraírták a tendert, egy, és két ajánlattevő volt, az egyik 775, a másik azt hiszem 532. Hát én is abban a 775-öt választottam volna.
Picivel többnek.
Ugye a Benficához köthető amerikai bejegyzés, de portugál gyökerű vagy kapcsolatrendszerű. Én úgy nézem, hogy akár ami Debrecenben történt, akár ami Zalaegerszegen, én pessimistább lettem volna, ha ez a két példa nincsen. De mivel ez a két példa van, és ez a két példa szerintem pozitív, ezért azt mondom, hogy semmi, megvan rá az esély, hogy Székesfehérváron is egy
szakmailag...
20-25 évvel ezelőtt minden ilyen hírt olyan kétségek között fogadtam, és szinte mind, úgy is történt, ahogy az ember gondolta.
Joggal sajnos.
A legnagyobb hóhány, világ legnagyobb hóhányói fektettek be a magyar futballba. Mindig a kedvencem az az ember, ami Csanadics, hogy hívták, aki Békés Csabán volt, és egyrészt nem fizetett senkinek, majd azt mondta, hogy de hétfőn fizet, mondta csütörtökön, de még pénteken kölcsön kért a játékosoktól, hogy majd hétfőn, aztán eltűnt. Tehát ilyenek voltak. Igen, köszönjük.
Pápáról, meg izé, meg át. Az, amikor Diós Győrbe az első emeleten a Döme volt az edző, a második emeleten.
Balaton futball KFT Diósgyőrben.
Azt a mindenit. Jó, hát ezeket az időket nem szeretnék még. Szerintem már az emlékeinkbe se szívesen idézzük fel, viszont ez nem volt a tervezett témák között, de ha már mégis, akkor a 50 esztendős Lisztes Krisztián, egy mondatot kinek mi jut eszébe róla?
Nekem egy...
Nekem a haja, mert az már más lett.
Nekem volt szerencsém 95-ben vagy 6-ban Stuttgart melletti kisfaluban eltölteni 40 napot a tesómmal, és még kitaláltuk, hogy mi majd bejárunk Stuttgart edzésre, és akkor még ott volt a Balakov, úgyhogy nekem az első emlékem az, hogy én láttam ott őt edzésen. Uh-huh. Akkor már az Elber nem volt ott, hanem egy Jonathan Akpobori nevű nigériai csatárt igazoltak le.
Freddy Bobic még ott volt.
Bobic ott volt, úgyhogy mi jártunk Stuttgart edzésre, figyeltük a Lisztes Krisztiánt.
De akkor még lehetett edzésen menni földi halandoknak, az még ez a korszak
nem
volt, gyerekek.
Nem kellett lógni, hát hanem konkrétan ott álltunk.
Szóltak, hogy gyere be, Emil.
Először elmentünk a teljesabb autógrafkártyáról, utána pedig álltunk.
Ma úgy beszélünk erről tényleg, mintha ez valamilyen ufalisztikus jelenség lett volna, mert tényleg lehetett.
Nekem túl azon, hogy nyilván az első magyar bajnokok ligája gólt ő szerezte, ugye azon az ominózus Grasshopper-szelni Zürichi meccsen, de nekem inkább az jut eszembe, hogy az a fatális sérülése, amivel a legvégén, egyébként meghatározó játékosa volt a Werder Bremennek, amikor bajnok lett, és gyakorlatilag az egész pályafutása azért viszonylag jelentősen megtört, de azért nézzük meg, hogy előtte mi volt. Egy kiváló Werder Bremennek volt az abszolút kulcsembere. Miku oldalán a középpályán. Igen. Szenzációs idényt zárt. Most azért Bundesliga bajnok csapat meghatározó játékosának lenni, ezt gyakorlatilag rajta kívül magyar játékos, talán Sztáni István mondhatja el.
És akkor a Bundesliga az valóban a...
Ezt akarom mondani, talán akkor nem is értékeltük ezt ennyire.
Nem a Premier League árnyékába, stb., hanem abszolút ott. Le a kalappal.
És ne felejtsétek el, hogy milyen körülmények között indult akkor el, tehát akkor azért nem ilyen viszonyok voltak, akár a hazai labdarúgásban, ahonnan ő elindult.
Nagy tehetség volt, és persze sosem mondjuk azt, hogy ha, de ezek a súlyos sérülések, vagy sérülés, ami, tehát ő bármi lehetett volna.
Érdekes egyébként.
Akár, így is
még akár 50-szeres válogatott is lehetett.
Igen, mert 49-szeres.
De ez is egyébként vicces, hogy 49-szeres.
Egyébként azért is hoztam szóba, mert majd nem sokára 17 óra után őt fogjuk hívni, és felköszöntjük a születésnapján, úgyhogy örülök, hogy is elmondtátok. Így fogom mondani, ahogy mondod, jó? Köszönöm szépen Wittmann Emilnek, Deák Zsigmondnak és Elpap Istvánnak. Ez volt a Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora.
Attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it.
Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel your joy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, see it's perfect. Baby, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Just see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise
come, girl. Let me see you move like you come from Colombia.
Mira, en Barranquilla se baila así.
She's so sexy, AMF fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I'll go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. You know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Igazi sportdömping vár ránk a Nemzeti Sportrádióban, hiszen a futball mellett a medencére is figyelnünk kell. Este 7 órától a magyar női vízilabda válogatott Hollandia ellen vív fontos felkészülési mérkőzést. 9 órától aztán visszatérünk a zöld gyepre, ahol Spanyolország Ausztria ellen lép pályára. Tét a 8. döntőbe kerülés. A késő esti és hajnali órákban sem maradunk foci nélkül. Éjjel 1 órától a technikás Portugália és Horvátország csap össze. Majd a maratoni programot reggel 5 órakor a Svájc-Algéria összecsapás zárja a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Szeretettel köszöntjük a vonalban a ma 50 esztendős és egy hián 50-szeres válogatott labdarúgó Lisztes Krisztián. Ez így jobban hangzik szerintem, szívből gratulálunk ehhez a jeles naphoz. Hogy ünnepelsz, hangosan vagy csendesen?
Nagyon szépen köszönöm. Viszonylag csendesen. Ugye ben voltam ma kezdődött a felkészülés a második csapatnak, úgyhogy ben voltam a Népligetbe, úgyhogy most értem nemrég haza. Általában a gyerekekkel szoktam ünnepelni, Lilivel meg Kriszsel, de Krisz még Ausztriából jön majd csak hazafelé, úgyhogy lehet, hogy el fogjuk napolni ezt hétvégére, ezt a születésnapi ünneplést. Úgyhogy szerintem a BB meccsekkel, focival, mint ahogy szoktam igazából, szépen csendesen ünneplem ma.
Értem, szóval munkával, és hát persze a labdarúgás világán belül, mert azért valljuk meg, hát ez az életed, és ugye itt az elején egy picit poénkodtam ezzel a 49-50-nel legalábbis, ami a válogatottságot illeti, de én azt gondolom, hogy ez a két szám most nagyon-nagyon passzol egymáshoz. És hát aki ugye olvasta a remek interjút veled a Nemzeti Sportban, azt gondolom, hogy pontosan látta, tudta, és érzi, hogy ez egy nagyon teljes élet, és azt gondolom, hogy sok esetben az ember azt gondolja, legalábbis újságíróként, mint hogy ezt Somogyi Zsolt kitűnő kollégánk is megfogalmazta, hogy néha az újságíró vagy a külvilág hiányol, vagy fájlal olyan dolgokat valakinek az életéből, aki ezt egy egészen más perspektívából figyeli. Szóval teljes értékű ez a pályafutás, amire visszatekintesz?
Én azt gondolom, hogy igen. Mindig azt kell nézni, hogy az ember megtett mindent annak érdekében, hogy a legjobbat kihozza magából, és én azt gondolom, hogy én ezt megtettem. Aztán ezt nevezzük életnek, vagy sorsnak, vagy pályafutásnak, hogy nyilván vannak sajnos sérülések, vagy olyan események, amit az ember másképpen szeretett volna megélni, de nagyon teljesnek érzem, igen, boldog vagyok, hogy ennyi mindent adott nekem a foci, örülök, hogy vissza is tudok valamennyit azért adni. Ugye a Fradiban nevelkedtem, most a Fradiban dolgozok utánpótlásban gyerekekkel, vagy fiatal emberekkel, inkább így mondanám, akik már azért sokan betöltötték akár a 18-at is, úgyhogy teljesnek érzem, igen.
És hát lehet is, mert ugye én nyilván csak a válogatottságot említettem a legelején, de tényleg csak egy nagyon-nagyon dióhéjban szűk keresztmetszetét adva, ugye, hogy a Ferencvárossal, amit ugye az imént is kiemeltél, mint anyaklubod, és nyilván amelyhez visszatértél, azért ugye többszörös magyar bajnok, magyar kupa győztes, szuperkupa győztes voltál, ugye ott voltál abban a neves Bajnokok Ligája csoportkörben szereplő csapatban 95-96-ban, és aztán jött ugye a németországi karrier, német bajnok, német kupa győztes, Werder Bremennel, és hát ne felejtsük el azért, ugye, hogy a Stuttgarttal KEG győztes, vagy Intertotó kupa győztes is voltál a német kupa elsőség mellett, hát ezt így felsorolni sem rövid. Úgyhogy a kérdés elsősorban az, hogy persze számszerűsítve ez azért így nagyon masszívan hangzik, de szerinted akkoriban megfelelő módon helyén kezelte ezt a közvélemény, hogy tulajdonképpen ez micsoda egy komoly karrier a világ egyik legerősebb bajnokságában, ha most éppen a Bundesligára gondolok?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokan elismerik, igen, vagy akik fontosak számomra, azok mindenféleképpen átérzik, vagy tudják, vagy akik a fociban vannak, azok tudják, hogy milyen dolog majdnem 10 éven keresztül egy top bajnokságban megfelelni, sikereket elérni, úgyhogy én azt gondolom, hogy megkaptam azt az elismerést, amit nem tudom, a külsős emberektől elvárhat az ember. Szerintem itt is az a legfontosabb, hogy az ember saját magával legyen megelégedve, vagy a saját magával legyen tisztába, és tükörbe tudjon nézni. Nyilván az embernek néha fontosak a külső visszacsatolások, vagy visszajelzések, akár a sajtó résztvevőitől, akár szurkolóktól, de azt gondolom az a legfontosabb az ember, amit saját magával kommunikál, és tudja, hogy mennyi munkát tett bele, mit tett meg, mit nem tett meg esetleg, lehetett volna egy picivel több szerencséje, vagy esetleg többet kellett volna valamik irányba másképpen hozzáállni a dolgokhoz. Úgyhogy én ebben is elégedett vagyok. Azt gondolom, hogy nagyon sok elismerés, meg nagyon sok kedves szót kaptam ma is egyébként, nyilván a születésnap alkalmából is, de ugye a Fradi turné csapattal nagyon sok helyre meghívnak minket, és nagyon sokan, nagyon kedvesen emlékeznek vissza ezekre a szép időkre, úgyhogy én ebben is úgy érzem, hogy megkaptam, meg megkapom azt a elismerést, hogyha valakinek ez fontos, a szurkolóktól, vagy a sajtótól, úgyhogy ezt is teljesnek érzem.
Abszolút így van. Inkább csak arra próbáltam utalni, ugye, hogy egy egészen más korszakban, sokkal mostohább körülmények között, most gondolok itt nyilván a hazai viszonyokra, jutottál el tulajdonképpen Európa top bajnokságába, és abszolút döntőben határozó szereped volt nyilván a saját klubodban is, amikor egy, hát és most megint a szerencse, vagy a szerencsétlenség kérdése jön, ugye jött egy nagyon-nagyon súlyos térdsérülés, ami nagyon sokáig kivett téged egyébként nyilván a labdarúgásból, még akkor is, ha utána visszatértél, de talán soha nem lehetett már igazán azon a szinten. De ez is egy érdekes kérdés, hogy te úgy fogalmaztad meg, hogy ennek az ellenoldalán pedig ott volt, hogy a lányoddal és a fiaddal viszont értékes időket tudtál kicsikorukban tölteni, ami ezért valljuk meg nagyon kevés aktív játékosnak adatik meg.
Hát ez így igaz, hogy a foci arról szól, hogy úton vagy, nincsen születésnap, ha éppen edzés van, ha éppen mérkőzés van. Ugye látjuk a mostani világbajnokságon is, hogy sajnos valaki elveszíti a hozzátartozóját, akár gyereke születik, és ez is milyen sajtóvisszhangot vált ki, hogy elmegy, nem megy el, ott marad a csapat mellett. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy nekem ez így nagyon-nagyon fontosak voltak a gyerekeim számomra, és ilyen szempontból sokkal több időt tudtam velük ebben az időszakban tölteni, mint esetleg más aktív sportoló, meg kevesebbet voltam így csapattal, mondjuk edzőtáborban ebben az időszakban, vagy nem tudtam velük utazni mérkőzésekre. Úgyhogy ez viszont abszolút nyilván pozitív oldala ennek a sérülésnek, és azt gondolom, hogy vannak olyan évek, vannak olyan pillanatok, amik nem fognak visszajönni, amit nagyon nehéz esetleg később visszahozni. Úgyhogy talán erre vagyok legbüszkébb, hogy a gyerekeimmel nagyon-nagyon jó a viszonyom, és remélem ez megmarad végig velük kapcsolatban. Hát ezt kell néha mérlegelni, hogy mi az embernek a fontosabb. Nyilván nekem a foci is nagyon-nagyon fontos volt, és nem szerettem volna sérült lenni, de ha már így alakult, akkor nagyon fontos és nagyon szép időt töltöttem többet a gyerekeimmel. Lehet, hogy a Krisznek a pályafutásának is egy meghatározó élménye lehetett, vagy fontos része az, hogy ebben az időszakban sokkal többet fociztunk együtt esetleg, sokkal több labdaérintést kapott ő is ebben az időszakban. Lehet, hogy az a pici technikai tudás, ami most megvan, az lehet, hogy annak is köszönhető, hogy abban az időben picivel többet fociztunk együtt.
Szinte biztos egyébként, és nyilván az embernek ilyen édesapja van, aki nem csak időtöltésből, hanem hogy kicsi szakmai szemmel is foglalkozik vele, akár a kertben, akkor ennek meg lehet a gyümölcse, ennek láttuk már természetesen más családokban is sikeres példáját. Apropó gyerekek, ugye Lili lányod röplabdázik, ugye Krisztián fiad történetét szerintem sokan nyomon követhettük, ugye ifjabb lisztes Krisztiánról van szó. Ha azt nézed, hogy tulajdonképpen te milyen utat jártál be, hogy te fogalmaztál lakótelepi kölyökből jutottál el tulajdonképpen tényleg a legmagasabb európai szintérig, akkor nekik mennyivel volt könnyebb, illetve neked szülőként mennyire könnyű vagy nehéz, hogy végül is kívül vagy az ő pályafutásokon, persze belül valamelyes szülőként, de az, hogy ki mennyire viszi, mennyire lesz sikeres, vagy inkább mennyire lesz boldog, azért alapvetően rajtuk múlik.
Ez így van, nekik a saját útjukat kell járni, ez egyértelmű. Én annak örülök, hogy mind a kettejükben benne van a belső tűz, a belső motiváció, ami fontos egy nagyon, szerintem az, hogy élsportoló tudjál lenni, hogy hosszú távon élvezni tudjad azt, amit csinálsz, ez mindenféleképpen meg kell, hogy legyen, és mind a kettejükben ez benne van és megvan. Úgyhogy járják az útjukat, nekik is vannak nehezebb pillanatok, mint nagyon sok örömteli pillanat az életükben, a sport életükben, úgyhogy ilyen egy pályafutás. Úgyhogy bízom benne, hogy őket is elkerülik egyre inkább a sérülések, vagy jól tudják megélni azokat az időszakokat, amik picit nehezebben alakulnak a sport sikerek, vagy az álmaik. Abból is rengeteget lehet tanulni, meríteni, erősödni. Azt gondolom, mind a kettejük életében is volt már hasonló, mélyebb vagy nehezebb szituációban, nagyon szépen felálltak, vagy állva maradtak, és erősebben tértek vissza mind a ketten.
Ha már ugye arról beszélünk, hogy gyerekek, akkor egy kicsit térjünk ki még a mostani utánpótlással kapcsolatos munkádra, hiszen tudható, hogy mekkora szerepe volt az életedben Kasszás Pálnak, milyen meghatározó volt ugye az, hogy ő a Fradihoz hívott, és nyilvánvalóan azt hiszem, hogy minden fiatal sportoló vagy játékos esetében ez nagyon-nagyon sokat nyom alatba, hogy milyenek ezek a kapcsolatok, mennyire ragaszkodik az ember, mit kap valóban az ő mesterétől, az első edzői benyomások milyenek lesznek rá. Neked mennyire könnyű vagy nehéz adott esetben egyrészt azt a hát tényleg átható játékszeretetet átadni a fiataloknak, mennyire látod bennük, illetve mennyire hálás dolog ma valóban az utánpótlásban dolgozni?
Én azt gondolom, hogy nagyon hálás, hiszen nagyon sok ügyes fiatal van. Fradi utánpótlásban az utóbbi 4-5 évben azért egész szép sikereket tudtunk elérni, és sikerült fiatal srácoknak segíteni a pályafutásukban, hogy akár topligákba kerüljenek. Úgyhogy én látom a tüzet, meg a csillogást a szemükbe. Hál' Istennek nagyon jó minőségű, nagyon jó szakmai munka folyik a Fradiban, nagyon jó edzők mellé dolgoznak a gyerekek, és nyilván én szeretném hozzátenni azt a pluszt, azt a tapasztalatot, amit én megéltem a pályafutásom során. Úgyhogy meg tudom erősíteni, hogy az emberi kapcsolatok, az a pár jó szó, az néha nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy azon dolgozom minden nap, hogy a gyerekek fejlődjenek, az utánpótlásban jó kedvel, jó minőségben dolgozzanak a fiúk, és azt gondolom, hogy az egész szépen néz ki mostanában.
És amikor ez a kapcsolat így létrejön, nyilván a tanítványok is közted, azért érzed annak a jelentőségét, hogy a te múltad az egy nagyon komoly nyomaték, tehát a hitelesség szemszögéből az nyilván nagyon-nagyon sok minden van a te oldaladon. Érzed ennek a hasznát, az erejét?
Igen, ez a legfontosabb, talán a hitelesség az, hogy nem mindegy, hogy ki mondja azt a megfelelő pillanatban, úgyhogy én örülök neki, hogy azt látom, hogy ezt elfogadják, és segítségként veszik, úgymond néha a pozitív kritikát időzőjelben, mert nyilván itt hibákat kell javítani, vagy esetleg próbálunk néha más felé terelni a gyerekeket, lehet, hogy az ő akaratukon kívül, vagy ők egy picit másképpen látják, de nyilván elfogadják ezt, hogyha valóban valaki olyan mondja, aki hiteles ebben, és én azt gondolom, hogy azt tudok ebben lenni. Egy jó példa arra egyébként, hogy én is onnan indultam, és 10 évet voltam ki, Németországban válogatott lettem, egy szép karriert futottam be, hogy mindenkinek ott a lehetősége, ott az én példám, hogy mindenki meg tudja csinálni, aki beleteszi azt a munkát, azt a óraszámot, azt a elhivatottságot, úgyhogy ez egy nem különleges dolog, hanem ezt el lehet érni, és azt gondolom, hogy mi ebben tudunk nekik segíteni.
Hát akkor én azt kívánom, hogy ezek a fiatalok minél inkább nyomon kövessenek téged, mint első számú példaképüket, lépjenek a nyomidokaidba, és ez legyen igaz akár a gyermekeidre is, hiszen tudjuk, hallottuk, hogy Krisztián fiad marad, ugye kölcsönben a Ferencvárosnál, úgyhogy azt kívánjuk neki, hogy egy ragyogó idénykezdet legyen természetesen nagyszerű folytatással. Neked pedig az elmondottak alapján azt kell mondanom, hogy gratulálok ehhez a kerek, és úgy tűnik, hogy minden szempontból teljes értékű élethez, ami most egy szép kerek számban folytatódik, úgyhogy Isten hozott az 5-össel kezdődő életkorúak klubjában.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos vagy.
Köszönöm szépen, boldog születésnapot Lisztes Krisztiánnak.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.
Yeah.
Nemzeti Sport Krónika.
Milák Kristóf is rajt hozzááll a párizsi Európa-bajnokságon. VB-selejtezőre készül a magyar férfi kosárlabda válogatott. Európai összecsapásokkal folytatódik a labdarúgó VB. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Rajt hozzááll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sport Rádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. Három napja Rómában 50 méter gyorsúszásban döntött országos csúcsot. Szabó Álmossal, Milák Kristóf edzőjével Csisztu Zsuzsa beszélgetett.
Minden a legnagyobb rendben van. Ha meg bővebben ki akarjuk fejteni, akkor nyilván itt a versenyszámokban még azért keresgetjük, hogy mi lesz az igazán prioritás. Ezt az évet egyébként is arra szántam, hogy felmérjük a terepet, a nemzetközi terepet, és Kristóf hogyan idomul ezekhez a versenyszámokhoz, és majd igazából az igazán komoly dobások azok majd jövőre és azután lesznek.
No hát akkor ez egy picit sok mindent előrevetít, ugye a jövőre és azután, ez mintha egy picit azt sejtetné, hogy elláttok akár együtt is, nyilván Los Angeles-ig. De amikor tavaly beszéltünk egy hosszabb interjúban, ugye akkor arról beszéltél, hogy egy egészen más fázisban a vízhez való visszaszoktatás, annak az újra történő megszerettetése volt a feladat, és úgy tűnik láthatóan, hogy ez a türelem, ez meghozta az eredményét. Jól érzékelhetjük ezt kívülről?
Igen, tehát azt kell mondjam, hogy most már nincsenek ilyen nagyon ellentétes harcos álláspontjai a vízzel, amit kell, azt nagyon szépen meg is csinálja, úgyhogy így azért lényegesen könnyebb fejlődni. De hát ezt a szintet el kellett érni, ez még mindig hullámzik, talán egyszer ideális is lesz, de igazából azt gondolom, hogy ezen az úton már nagyon szépen el tudunk haladni.
Kirajzolódott, hogy a párizsi Európa-bajnokságon egyáltalán indul-e? Kijelenthető-e biztosan, hogy Milák Kristóf részt vesz, és ha igen, melyik versenyszámokban?
Az, hogy indul, azt kijelenthetem, hogy igen, indulni fog. Azt, hogy milyen versenyszámokban, azt még nem szeretném elmondani, mert még én sem tudom pontosan, hiszen itt azért beszélgettünk sok-sok versenyszámról, középfutam döntős a verseny, tehát ezt hárommal felszorozzuk, az nagyon-nagyon sok rajt, és mindegyik kifejezetten intenzív szám. Nagyon sokszor vannak számtalálkozások, tehát közel vannak egymáshoz, és a regenerációra figyelni kell, úgyhogy azért az még nem végleges, hogy mely számokban fog indulni.
A teljes beszélgetés adásunk után lesz hallható a Nemzeti Sport Rádióban.
Nemzeti Sport Krónika.
Három mérkőzéssel folytatódik magyar idő szerint ma éjszaka a labdarúgó világbajnokság. A legjobb 32 között a nyolcaddöntőbe jutásért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze. Holnap éjjel 1 órától Portugália Horvátország, 5 órától pedig Svájc Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. A 9 órakor kezdődő spanyol-osztrák meccsel indul tehát a mai program. A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente így várja a találkozót.
Ausztria nagyon agresszív csapat, rendkívül elszánt és nagy nyomást gyakorol az ellenfeleire. Már a felkészülési mérkőzéseken és itt a világbajnokságon is láthattuk, hogy magasan védekeznek és korán már az ellenfél 16-osánál letámadnak. Olyan összecsapásra számítok, amelyen a támadó és a védekező oldalon megnyert párharcok döntenek majd.
A másik oldalról szintén a szövetségi kapitány Ralf Rangnick mérkőzés előtti nyilatkozatát halljuk.
Ezen a világbajnokságon a spanyolok lesznek az első európai ellenfelünk. Eddig ugyanis csak a kontinensen kívüli csapatokkal játszottunk. Ha azonban megnézzük a többi mérkőzést, a Svédország-Franciaország találkozó kivételével nagyon szoros csatákat láthattunk. Izgalmasak voltak az összecsapások egészen az utolsó másodpercig, és született egy-két nagy meglepetés is. Mi pedig azt szeretnénk elérni, hogy ez a mérkőzés is ilyen szoros legyen.
Tegnap három csapat biztosította be helyét a legjobb 16 között. Anglia hátrányból fordítva Harry Kane 2 góljával 2-1-re nyert a kongói DK ellen. Az angol válogatott következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Távozik az FK Csíkszeredától Kleinhesler László. Az 53-szoros magyar válogatott labdarúgó februárban igazolt a székelyföldi csapathoz, amelyben 9 mérkőzésen szerepelt és egy gólt szerzett. A Manchester City csapatának folytatja pályafutását Elliot Anderson. A jelenleg a világbajnokságon szereplő 23 éves angol középpályás a Nottingham Forest-től igazol a 10-szeres bajnokhoz, méghozzá brit rekordot jelentő 116 millió fontért. A Tottenham együttese pedig klubrekordért 85 millió fontért szerződtette a West Ham United-től Mateus Fernandest. Visszavonult a profi futballtól Santi Cazorla, kétszeres Európa-bajnok spanyol játékos. A 41 éves labdarúgó a legutóbbi három idényben a Real Oviedo-ban szerepelt, amely a 2025-26-os kiírásban utolsó helyen végzett az élvonalban és kiesett. De Cazorla több mint két évtizedes pályafutása alatt megfordult többek között a Villarreal-ban, a Malagában vagy az Arsenalban. A spanyol aranygeneráció tagjaként 2008-ban és 2012-ben tagja volt az Európa-bajnokságon győztes válogatottnak, amelyben 81-szer szerepelt és 15 gólt szerzett. Holnap délután 17:30-kor Helsinkiben lép pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtezőn. A csapat már ott van Finnországban, ahol Golomán György Fazekas Zoltánnak nyilatkozott.
Félfüllel úgy hallottuk, hogy nincs minden rendben a lábaddal. Mi a helyzet? Mit tudsz erről elmondani egy nap a finnek elleni mérkőzés előtt?
Igen, ez egy hosszan tartó dolog. Egész szezonban küzdködtem a bokámmal, még az első válogatott a blogban is, hogyha emlékeztek, akkor nem játszottam miatta. Úgyhogy visszatérő dolog. Most így 100%-os a rendben, de bízom benne, hogy a maximum ki tudom belőle hozni. És most ezután a válogatott ablak után ráállni és rendbe hozni, hogy a jövőben ne legyen vele több gondom.
A finneknél óriási a felhabzás Lauri Markkanen szereplése kapcsán. Te valószínűleg sokat fogsz vele találkozni, amikor a pályán leszel. Mit gondolsz róla, és szerinted mennyi pluszt ad az ő játék a finnekéhez, akiket ugye itthon Szombathelyen azért meg tudtunk verni?
Igen, nem az első alkalom ez, hogy találkozunk. Ugye mi a UCLA Arizona-nál játszottunk mi egymás ellen annak idején, de nyilván másfelé vette az irányát a karrierünk, de mindenképpen szeretem az ilyen kihívásokat. Nem kell senkinek bemutatni, főleg ahogy amilyen szerepe van a válogatottban, meg ahogyan szokott teljesíteni a finneknél, az le a kalappal, és az igazából világszerte híres. Úgymond a King of the North nevet is megkapja magának a finneknél a teljesítményével, de mondom, ahogy mondtam, én ezeket szeretem, ezeket a kihívásokat. Szerintem így a hazai pálya miatt is nyomás rajtuk van, emiatt szerintem mi nekünk szabadon kell játszani, és a maximumot kihozni belőle.
Viszont sajnos Nate Rivers nincs itt velünk, ugye? Még biztonsági okokból nem játszhat. Az ő kiesése mekkora gondot okozhat, és hogyan készülhetnek arra, hogy nélküle kell ezt a két meccset megvívni?
Mindenképp hiányozni fog, mert egy nagyon jó játékosról van szó, aki megtalálta a szerepét a csapatunkban, és bízom benne, hogy minél előbb újra velünk lesz, de nem igen beszéltünk erről, nem igen figyelünk oda. Nyilván elfogadtuk, hogy ez a szituáció, ezt most nem tudjuk kontrollálni, hogy a következő embernek fel kell lépnie, és egy csapatként úgymond kárpótolunk a hiányát.
Nagyon közel állunk ahhoz, hogy tovább jussunk a következő utolsó körbe, ugye ehhez vagy a két meccsből egyet meg kell nyerni, vagy már a franciáknak le kell győzni a belgákat, és akkor teljesen mindegy, mi az eredmény. Ti miben bíztok inkább a hátralévő két meccsben, vagy bíztatunk-e abban, hogy a belgák azért ritkán verik meg a franciákat, és most sem borul a papírforma?
Hát igen, én abba bízom, hogy mi péntek este már ünnepelhetünk, vagy amiatt, hogy a belgák kikaptak, vagy amiatt, hogy mi megvertük a finneket, de inkább mindkettő.
A wimbledoni tenisztornán a női párosok versenyének első körében kiesett Udvardi Panna a holland Isabel Haferlág oldalán, miután három játszmában kikaptak a Starodubceva Sturmst ukrán-amerikai kettőstől, és visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős ugyanettől a versenytől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Újabb világsztárok rajthozállását jelentették be a Gyula István Memorial atlétikai magyar nagydíj szervezői. Itt lesz például 200 méteren a 400 méter világcsúcs tartója, a dél-afrikai Wade van Niekerk, jön a háromszoros olimpiai bajnok, amerikai Gabby Thomas, női 100 gáton pedig VB döntővel felérő mezén gyűlik majd össze Budapesten az olimpiai bajnok Marcel Russell-lel, vagy épp a világcsúcs tartó Toby Amussannál. Kedves hallgatóim, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. A az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa. Ismét edz, ismét úszik és gőzerővel készül a párizsi Európa-bajnokságra a kétszeres olimpiai bajnok világcsúcstartó úszónk Milák Kristóf. Hogy pontosan milyen formában is van és mire számíthatunk tőle az év főversenyén, arról edzőjével, Szabó Álmossal beszélgettem.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban.
Ha nyár, akkor természetesen számos sportág mellett nemzetközi úszó idény is van, és aki az utóbbi időben figyelte a tudósításokat, szerintem nagy örömmel láthatta és tapasztalhatta, hogy hazánk egyik legeredményesebb aktív sportolója, Milák Kristóf remek időket hoz, és nyugodtan mondhatjuk, hogy itt legalábbis európai összehasonlításban nagyszerű eredményekkel készülhet, ugye a közelgő párizsi kontinens viadalra, amennyiben így lesz, de természetesen azt is megszokhattok az utóbbi időben, hogy Milák Kristóf körül azért számos kérdőjel van, úgyhogy szerintem a legegyszerűbb, hogyha a legautentikusabb forrásból, ha nem is tőle, de az őt felkészítő mestertől, Szabó Álmostól kérdezzük meg, hogy milyen formában is látja tanítványát Milák Kristófot, aki itt van velünk most a vonalban. Szerbusz Álmos, szeretettel köszöntelek itt a Nemzeti Sport Rádióban.
Jó napot, szia Zsuzsi!
No, hát én azt gondolom, hogy aki végignézi az eredménylistán, az igen, csak szép dolgokat lát. Ugye legalábbis az utóbbi időben az egyik legeredményesebb versenyszáma, amelyben ugye Párizs óta olimpiai bajnok is 100 méteres pillangon, Milák Kristóf jelenleg nem csak Európa, de a világ legjobb idejét tudhatja magáénak. Az 50 méteres pillangó is egy remek versenyszám lett, és ugye az elmúlt időszak nemzetközi versenyén is oda tette magát, és hát a 100 gyors is tulajdonképpen azt kell mondanom, kiemelkedő. Úgyhogy aki csak ezeket az eredményeket nézi, annak úgy tűnik, hogy minden rendben, és minden a régi kerékvágás szerint van. De valóban így van-e, és azt hiszem, hogy ezt leginkább te látod közelről.
Igen, hát ha röviden akarok válaszolni, akkor azt gondolom, igen, minden a legnagyobb rendben van. Ha meg bővebben ki akarjuk fejteni, akkor nyilván itt a versenyszámokban még azért keresgetjük, hogy mi lesz az igazán prioritás. Ezt az évet egyébként is arra szántam, hogy felmérjük a terepet, a nemzetközi terepet, és Kristóf hogyan idomul ezekhez a versenyszámokhoz, és majd igazából az igazán komoly dobások azok majd jövőre és azután lesznek.
No, hát akkor ez egy picit sok mindent előrevetít, ugye a jövőre és az azután, ez mintha egy picit azt sejtetné, hogy elláttok akár együtt is, nyilván Los Angeles-ig szerintem a legtöbb úszásért, vagy a magyar sportért rajongó embert ez a kérdés foglalkoztatja, ismerve a Milák Kristóf tehetségét. De amikor tavaly beszéltünk egy hosszabb interjúban, ugye akkor arról beszéltél, hogy egy egészen más fázisban a vízhez való visszaszoktatás, annak az újra történő megszerettetése volt a feladat, és úgy tűnik láthatóan, hogy ez a türelem, ez meghozta az eredményét. Jól érzékelhetjük ezt kívülről?
Egyébként igen, tehát azt kell mondjam, hogy most már nincsenek ilyen nagyon ellentétes harcos álláspontjai a vízzel, amit kell, azt nagyon szépen meg is csinálja, úgyhogy így azért lényegesen könnyebb fejlődni. De hát ezt a szintet el kellett érni, ez még mindig hullámzik, talán egyszer ideális is lesz, de igazából azt gondolom, hogy ezen az úton már nagyon szépen el tudunk haladni.
Akkor most egy picit térjünk át a versenyszámokra, szerintem nagyon érdekes, ugye akár a idei magyar bajnokság, bár az a tavalyi szemszögéből is nagyon jól sikerült. Az idei magyar bajnokságban nagyon biztató volt, de aztán ugye a nemzetközi szereplés az elmaradt. Most azért ugye ezek a versenyek, ugye a Mare Nostrum, meg a Sette Colle is azt gondolom azt mutatta, és mutatja az eredmények alapján is, hogy nem csak a kontinensen, de a világon is Milák Kristóf újra mindenképpen a legmagasabban jegyzendő úszók közé tartozik. Szóval ennyi, illetve ennél több is van ezek szerint benne?
Hát az bizonyos, mert nyilván szakmabeliek tudják, hogy azért ő benne valószínűleg van több is. Az, hogy ezt most sikerül-e majd kihozni, azt majd csak a jó Isten tudja, de én mindenképpen szeretném, és azt érzékelem, hogy ő is, úgyhogy majd valamikor megtudhatjuk azt is, hogy hol lehetnek Kristóf határai bizonyos versenyszámokban. Úgyhogy igen, hát a cél ez, a nehézséget az okozza, hogy azért ez sok versenyszám, és mindegyik nagyon-nagyon specifikus, és hát azért gyorsan még nem feltétlen tartunk ott, ahol kellene. És az 50 pille is még egy kicsit új ebből a szempontból, az ő technikájának sajnos ez után hangzik, de túl gyors. És amint ezt el tudja sajátítani, akkor ott is lehet akár a világ egyik legjobbja, vagy ha már most is ott van mondjuk, akkor... Na mindegy, szóval hát a cél az a legteteje.
Egyértelmű, de ha már az 50 pillét említetted, azért az fontos dolog szerintem, hogy Szabó Szebasztián mondjuk így hosszú regnálását is megtörte ezen a verseny számon.
Igen, nem cél volt igazából, tehát Szebinek ez a főszáma, Kristófnak nem feltétlenül jelenthetjük ki azt, hogy főszám, de gyakorolja még ennek a helyes leúszását. Így elsőre nem rossz, hát 23-3-mal kezdte az évet, most azért 5 tizeddel már gyorsabb az akkori önmagánál, az mindenképpen jó jel. Szerintem ebben még fogunk találni néhány tizedet. Ha ebből le tudunk hozni akár fél másodpercet is, akkor az már egy nagyon szűk elit, ahova ő tartozhat.
És ennek a dupla ilyen hossza, a 100 pilla, amelyben most ugye a világ idei legjobb eredménye az övé, és vezeti a világranglistát, ez mennyire kezd tulajdonképpen az abszolút favorit versenyszámmá válni? Hiszen azért Milán Kristófot a világ ugye úgy ismerte meg, hogy a 200 pillangónak volt tulajdonképpen a zsenie. Valószínűleg maradt is, csak lehet.
Így van. Hát ezt igazából a 100 és a 200 pillangót, az bármilyen aspektusból nézzük, annak mindenképpen ő ennek a korszaknak, és amíg ő úszik, addig ő a zsenie. Tehát, hogy ezt nem tudjuk jobb, szebben se csúnyábban elmondani, extra klasszis ezekben a számokban. A 100 az nagyon-nagyon ideális neki jelen esetben. Én azt gondolom, hogy a 200 ugyanúgy ideális tud lenni, most jelenleg azzal nem foglalkozunk annyit. Úgyhogy ez a két szám, ez mindenképpen ott van, mondom, az 50-et azt még nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hogy igazán jó legyen, és mellette ott van a gyors, ami plusz sok-sok munka.
Egyértelműen. Akkor ez azt jelenti, hogy kirajzolódott, hogy a Párizsi Európa bajnokságon egyáltalán indul-e, kijelenthető-e biztosan, hogy Milán Kristóf részt vesz-e, és ha igen, melyik versenyszámokban?
Az, hogy indul, azt kijelenthetem, hogy igen, indulni fog. Azt, hogy milyen versenyszámokban, azt még nem szeretném elmondani, mert még én sem tudom pontosan, hiszen itt azért beszélgettünk sok-sok versenyszámról, középfutam döntős a verseny, tehát ezt hárommal felszorozzuk, az nagyon-nagyon sok rajt, és mindegyik kifejezetten intenzív szám, nagyon sokszor vannak számtalálkozások, tehát közel vannak egymáshoz, és a regenerációra figyelni kell, úgyhogy azért az még nem végleges, hogy mely számokban fog indulni.
És hát ráadásul több magyar kitűnő úszó közöttük Kós Hubert is megfogalmazta reményét, ugye, hogy Milán Kristófra esetleg a váltókban is számíthat akár a magyar válogatott. Ennek látod-e bármilyen esélyét?
Beszélgettünk róla, de egyenlőre még 100%-os és pontos információt erre nem tudok adni.
Akkor ezek szerint ez még a következő, hát most már szűk egy hónap kérdése, ha jól értem.
Hát még az, szerintem egy 5-7, igen, ez alatt az időszak alatt azért ez, hát nyilván kiderül, meg ki is kell, hogy derüljön, hiszen a váltónak így kell számolnia, hogy ő van vagy nincs.
Egyértelmű.
Úgyhogy ki fog derülni hamarosan, így van.
Azért ugye tudjuk, hogy világ egyik legeredményesebb edzője vagy a paraúszó válogatottnál, több olimpiai bajnok, illetve paralimpiai bajnok tanítványod is van, és hát Milán Kristóf mellett pedig egy egészen másfajta szakmai feladatot kaptál el most, amit úgy tűnik, hogy hihetetlen türelemmel és hozzáértéssel oldasz meg az elmúlt, hát most már azt kell mondom, 2 évben. Hogy érzed per pillanat, mert azért nyilván ebben voltak, meg vannak, gondolom, döccenők, mély és magas pontok, hogy mennyire tekinthető most ez a te edző-tanítvány működésed Milán Kristóffal hát mondjuk így kiegyensúlyozottnak?
Hát itt külön kiemelni semmiképpen sem szeretném a saját szerepemet, mert egyébként én eddig is itt voltam, csak parasportolókkal foglalkoztam. Ebből látszik, hogy azért a parasport milyen szinten van árnyékban. Tehát, hogyha én elkezdek foglalkozni egy Milák Kristóffal, akkor borzalmasan érdekes vagyok, de ha csinálok néhány paralimpiai bajnokot, akkor gyakorlatilag egy halvány taps, és köszönjük szépen viszontlátásra. Tehát, hogy igazából én eddig is ezt csináltam. A Kristóffal való munkám az emelhet abból a szempontból kijött, hogy egy reflektorfénybe, bár annyira nem sokszor nyilatkozom. Úgyhogy az, hogy a mi munkánk harmonikus-e, azt gondolom, hogy igen, és hogy ennek köszönhető-e, az volt a kérdésed, ezek az eredmények most?
Hát nyilván azért ez a közös munka eredménye, hogy most Milák Kristófot újra a nemzetközi
vonalban látjuk. Hát ebben az időszakban, amiket úszik, az nyilvánvalóan igen. Uh-huh. Tehát amit korábban úszott, nyilvánvalóan az előző edzőnek a munkája kapcsolódott ahhoz, de hát ez egy evidens dolog, hiszen az edző-versenyző páros az időben is, meg valahogy ez együtt jár.
Ugye, nem is feltétlen erre szerettem volna kérdezni, hanem inkább arra, hogy ugye azt az edzői, mondjuk így, kommunikációs repertoárt, amit Milák Kristóff mellett kellett neked azért nyilvánvalóan szélesíteni, mennyire tett hát rugalmassá ebben a tekintetben a vele való munka?
Hát igazság szerintem parasportból annyi sok tapasztalatot hoztam, és akiket én ott készítettem meg minden, az egy olyan mély érzelmi világú lét, meg felkészülési mód, hogy engem ebből a szempontból olyan nagyon nagy újdonság nem ért azzal, hogy a Kristóffal dolgoztam, vagy esetleg arra gondolsz, hogy mennyire tud deviáns lenni. Mindenki tud, nyilván ő is, ezt tudjuk, de nekem olyan extrémen nehéz dolgom nem volt vele egyébként. Nem állítom, hogy nem is volt, mert nyilvánvalóan igen, de azt gondolom, hogy el tudom kormányozni a hajót.
Ez nagyon úgy tűnik, hogy így van. Most ugye véget értek ezek a nemzetközi megméretések, akkor a hátralévő időben most már ez nagyjából egy ilyen itthoni felkészülés jelent? Hogy látod az Európa-bajnokságig terjedő időszakot?
Hát még csinálunk egy edzőtábort, és a maradék rész az itthoni lesz, igen.
És gondolom,
mindenképpen.
Igen.
Úgyhogy annak a vége meg már a Párizs.
Természetesen. És akkor úgy látod, hogy Milák Kristófnak így a versenyészsége, hiszen tudjuk jól, hogy ő egy elképesztően versenyző alkat. Ez úgy van. Visszajövőben van?
Szerintem ez itt van már a jelenben, abszolút. Tehát én olyan pozitív jeleket tapasztalok, amiket most nem fogok itt elárulni, de abszolút. Tehát olyan konkrét céljai vannak, hogy hát akkor ha ő ennek neki lát, akkor szerintem abban olyan szép dolgok sülhet neki.
Ez nagyon ígéretesen hangzik, és azt kell mondanom, hogy szívből gratulálunk, hogy ezt a munkát így együtt, ilyen csendesen és tényleg a háttérben ezek szerint nagyon alaposan elvégeztétek, mert minden magyar sportszerető számára egy nagyon pozitív irány. Úgyhogy köszönjük szépen, akkor a hátralévő egy hónapban nagyon sok sikert kívánunk, és nagy izgalommal várjuk, hogy kiderüljön, mely versenyszámokban láthatjuk a világ egyik legfantasztikusabb úszóját, Milák Kristóff.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
Nagyon szép lány, vár rám. Millió kislány, rám vár. Millió szép lány. Neked valami rossz, hogy neked valami kell. Azt hiszem változtam már, úgyhogy most jól figyelj rám. Lehet, hogy segítene, ha kicsit lazítanánk. Vagy jönne valaki más, elválnánk itt végére. Te éjszakra, én meg délre. Tűzne a nap. Yeah.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Ez itt továbbra is a Hazafutás. Férfi kosárlabda válogatottunk holnap 17 óra 30 perctől Helsinkiben Finnország ellen játszik fontos világbajnoki selejtező mérkőzést. Hogy milyen reményekkel, arról a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójával, a már Helsinkiben tartózkodó Fazekas Zoltánnal Elpap István beszélgetett.
Fazekas Zoltánt köszöntöm nagy szeretettel immár Helsinkiből, hiszen ki ne tudná, holnap 17 óra 30 perctől magyar idő szerint Finnország-Magyarország nyugodtan sorsdöntőnek nevezhető férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőt játszik a válogatott, egyébként itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük majd a mérkőzést. Milyen előjelekkel utazott a csapat, illetve vázod légy szíves, hogy pontosan hogy is áll ez a négyes csoport, ugye még a franciák és a belgák vannak a finneken is rajtunk kívül. Ki hogy áll, mi a tét, hány csapat jut tovább, annyira hosszú és komplikált általában a nemzetközi kosárlabdában a VB-re jutás, lásd a lányokat, akik aztán már az idejét se tudjuk, mikor kezdték el Ruandába a saját selejtezőket, de ők legalább évbe értek. Szóval a fiúk körül mi a helyzet?
Hát az a helyzet, hogy holnapi nap már eldőlhet, hogy tovább jutunk a következő utolsó csoportkörbe. Ehhez vagy nyernünk kell itt Helsinkiben, vagy ha netán kikapunk, és közben a franciák megverik a belgákat, amire azért papírforma szerint jó esély van, akkor már ott vagyunk a továbbjutók között. A harmadik helyet kell elcsípnünk. Nyilván még lehetünk másodikok és elsők is, de azért ne rugaszkodjunk el az realitások talajától, úgyhogy az a helyzet, hogy ugye ezt a finn csapatot mi megvertük Szombathelyen 2 ponttal, egy nagyon jó mérkőzésen, egy nagyon jó csapatjátékkal, és most nagyon készülnek arra, hogy visszavágjanak. Ebben nyilván az is közrejátszik, hogy a NBA-ben szereplő sztárjuk Lauri Markkanen is itt van a keretben, és játszik mind a két mérkőzésen, egy 213 centis top 30-as NBA-s kosárlabdázóról beszélünk, aki nyilvánvalóan nagyon sok gondot fog majd okozni nekünk, de hát nyilván ne szaladjunk előre ennyire. A lényeg az, hogy megérkezünk, kezdtünk nagyon korán Székesfehérvárról, reggel 3-4-7-kor indult a csapat busszal Bécsbe, ott várakozott egy kicsit, aztán utána Helsinkiben repült, és utána Helsinkiben a repülőtérről pedig még egy fél órás buszozás várt ránk, és 5 perccel ezelőtt érkezett meg a szállodához az együttes, amely picit álmoskás, fáradt, de alapvetően jó hangulatban érkezett ide Helsinkibe.
Hát ugye franciáktól kétszer kikaptunk, de azért a finneket, illetve a belgákat is megvertük, és 2 győzelemmel állunk, ehhez képest a belgák 0-val, viszont a finnek ugye egyszer megverték a franciákat, ez az, ami kicsit komplikálja az életünket, de mi még otthon játszunk Belgiummal, tehát az viszont talán egyszerűsíti. Ha itt most nem dől el semmi, holnap.
Így van. Hát a legrosszabb forgatókönyv szerint nekünk az utolsó meccsen majd hétfőn meg kell verni a belgákat otthon ahhoz, hogy a harmadik helyet mindenképpen elcsípjük. Hát nyilván a Markkanennek az érkezése az azt is jelzi, hogy a finnek rámennek a csoport elsőségre, ehhez persze úgy kalkulálnak, hogy minket is legyőznek, hát ezt majd meglátjuk holnap. Az biztos, hogy a csapat összetételét illetően nem a legjobb összeállításba érkezett meg a magyar válogatott, hiszen a honosított amerikai erőcsatárunk Nate Reuvers a spanyol bajnoki döntőben, ugye a Valencia játékosa elszenvedett sérüléséből még teljesen nem gyógyult fel, ugye egyébként spanyol bajnok lett, ami valamilyen szinten meglepetés, hogy Barcelonát legyőzte a Valencia, tehát őt biztonsági okokból sajnos nem fogjuk tudni beletni ezen a két mérkőzésen, ez a nagy érvágás a csapatnak.
Somogyi Ádám milyen állapotban van, tudjuk, hogy ő egy nagyon fontos alapember a válogatottnak, viszont azt is tudjuk, hogy a bajnoki döntőben volt egy elég csúnya arcsérülés, ami miatt nem játszhatott az utolsó két meccsen, illetve mi a helyzet a falkos kontingenssel, akik viszont játszottak ezeken a meccseken, mert ugye ők is érintve voltak a bajnoki döntőben.
Igen, hát Ádám az oroszok elleni barátságos zárt kapus meccsen játszott. Először ugye a luminózus Szolnok Falkon összeszedett sérülése után, hát egy speciális maszkot készítettek neki, abban játszott, erős túlzás lenne állítani, hogy a bajnoki döntőben addig mutatott formáját azt átmentette, de biztató volt a játéka, igazából abból a meccsből sok mindenre nem lehetett következtetni, de itt van, nyilván pozitív, és szerintem biztos, hogy játszani fog. Hát ami a falkosokat illeti, hát Váradi Benedek az hozta a Szolnok ellen mutatott fantasztikus dobóformáját, úgyhogy az oroszokat is megszórta, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők nyilván mentálisan egy picit jobb állapotban vannak, hiszen bajnoki aranyjal a hátuk mögött érkeztek ide a válogatottba, de alapvetően azt gondolom, hogy mindenki rendben van. Golomán Gyurinek van egy pici bokasérülése, őt nem tudom, hogy mennyi ideig lehet majd a pályán tartani, pedig milyen nagyon fontos lenne, hiszen méretben ő az egyetlen, aki úgymond Markanennel szemben nincsen centiméter hátrányban.
Tekintettel arra, hogy jó eséllyel tovább jutunk, vázold, légy szíves, hogy hogyan tovább, mert mondom itt a férfi kosárlabda, vagy a kosárlabda VB-s elejtőzőkön ez sosem önmagától való. Tehát hány akadály vár még ránk, amit illene vennünk, vagy amit esetleg tudunk venni a VB-ig?
Az sem mindegy, hogy hányadik helyen jutunk tovább, de a következő körből már csak az első két helyezettek jutnak ki a világbajnokságra. Először ugorjuk meg ezt, és aztán majd utána lehet elemezgetni, hogy a szlovénokkal, esetleg a lettekkel, akikkel, vagy a litvánokkal, akikkel egy csoportba kerülhetünk, azok ellen majd milyen esélyünk lesz, és mit kell nyerni, de én úgy gondolom, hogy először valahogy jussunk tovább, és nyilván az sem mindegy, hogy hány győzelmet viszünk magunkkal, úgyhogy talán ezért is lenne fontos, hogy ha esetleg itt Helsinkiben nyernénk, mert akkor a finnek minden bizonyan tovább jutnak, akkor azt magunkkal vinnénk a következő körre.
Meg abból egy már van Szombathelyről, tehát az mindjárt két győzelem lenne.
Így van.
De a legfontosabb, hogy a holnap 17:30 Finnország, Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtező. Akkor hajrá magyarok, Fazekas Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá.
A Helsinkiben tartózkodó Fazekas Zoltán Golomán Györggyel, a válogatott centerével is beszélt, ez következik most.
Félfüllel úgy hallottuk, hogy nincs minden rendben a lábaddal. Mi a helyzet? Mit tudsz erről elmondani egy nap alatt finnek elleni mérkőzés előtt?
Igen, ez egy hosszan tartó dolog. Egész szezonban küzdködtem a bokámmal, még az első válogatott a blogban is, hogyha emlékeztek, akkor nem játszottam miatta. Úgyhogy visszatérő dolog. Most is 100%-os a rendben, de bízom benne, hogy a maximumot ki tudom belőle hozni. És most ezután a válogatott ablak után ráállni és rendbe hozni, hogy a jövőben legyen vele több, gondolom.
A finneknél óriási a felhabzás Lauri Markkanen szereplése kapcsán. Te valószínűleg sokat fogsz vele találkozni, amikor a pályán leszel. Mit gondolsz róla, és szerinted mennyi pluszt ad az ő játék a finnekéhez, akiket ugye itthon Szombathelyen azért meg tudtunk verni?
Igen, nem az első alkalom ez, hogy találkozunk, ugye mi a UCLA Arizonán játszottunk mi egymás ellen annak idején, de nyilván másfelé vette az irányát a karrierünk, de mindenképpen szeretem az ilyen kihívásokat, nem kell senkinek bemutatni, főleg ahogy amilyen szerepe van a válogatottban, meg ahogyan szokott teljesíteni a finneknél, az le a kalappal, és az igazából világszerte híres, úgymond a King of the North nevet is megkapja magának a finneknél a teljesítményével, de mondom, ahogy mondtam, én ezeket szeretem, ezeket a kihívásokat, szerintem így a hazai pálya miatt is nyomás rajtuk van, emiatt szerintem mindenkinek szabadon kell játszani, és a maximumot kihozni belőle.
Viszont sajnos Nate Rivers nincs itt velünk, ugye, még biztonsági okokból nem játszhat, az ő kiesése mekkora gondot okozhat, és hogyan készülnek arra, hogy nélküle kell ezt a két meccset megvívni?
Mindenképp hiányozni fog, mert egy nagyon jó játékosról van szó, aki megtalálta a szerepét a csapatunkban, és bízom benne, hogy minél előbb újra velünk lesz, de nem igen beszéltünk erről, nem igen figyelünk oda, nyilván elfogadtuk, hogy ez a szituáció, ezt most nem tudjuk kontrollálni, hogy a következő embernek fel kell lépnie, és egy csapatként úgymond kárpótolunk a hiányát.
Nagyon közel állunk ahhoz, hogy tovább jussunk a következő utolsó körbe, ugye ehhez vagy a két meccsből egyet meg kell nyerni, vagy már a franciáknak le kell győzni a belgákat, és akkor teljesen mindegy, mi az eredmény. Ti miben bíztok inkább a hátralévő két meccsben, vagy bíztatunk-e abban, hogy a belgák azért ritkább verik meg a franciákat, és most sem borul a papírforma?
Hát igen, én abba bízom, hogy mi péntek este már ünnepelhetünk, vagy amiatt, hogy a belgák kikaptak, vagy amiatt, hogy mi megvertük a finneket, de inkább mindkettő.
Kedves hallgatók, ez volt a hazafutás, hamarosan kezdődik a körkapcsolás, Berra Emese kolléganőmmel, benne 21 órát Szerbiától a spanyol-osztrák világbajnoki mérkőzéssel, de éjszaka a portugál-horvát, és aztán hajnalban majd a svájci, algériai mérkőzést is élőben közvetítjük. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Gyerekek, 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 maradjatok gyerekek.
Mészt a szvagyoló, hullámokon szaggató, csajoknál leparkoló, Verdába be, nem a lepattanó. Hello sunshine, nyári nyaralás, a balcsi parton megy a kánkán. Pörges fel a napot, kell egy banán, meg egy kiwi, este parázol a csajoknál, pár itt a pici, ciki, vagy nem, de ha ideg a víz 6 centi. Bámulok a strandon, közben eltapar egy napszemcsi.
Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek.
Kupákolunk, pocsogatunk, csárázunk a parton. Mármálád és palacsintát nyel most be az arcom. Csatanyunk a vízbestégről, ugorjunk egy seggest. Igénytelen fecsvédel, mert nem kaphatsz ma egyest.
Itt a vakáció, mindenki vidám. Mennyit paráztál tőle, azt meg lehet simán. Lazulj be most, cuci fej, és engedd el. Itt az idő béké meg az érettel. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Nyári gyerek vagyok, kacagok, nevetek, ami csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszegemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek. Nyári gyerekek a Balaton parton.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás